a Kiel ellenfele a Flensburg ellen diadalmaskodó Sipos Adriánt, Parasics Kristófot és Bartucz Lászlót is foglalkoztató Melsungen lesz a vasárnapi döntőben. A BVSC nyerte a bronzérmet a férfi vízilabda OB1-ben, mivel a helyosztó szombati harmadik mérkőzésén 15-11-re legyőzte a Szolnokot, ezzel 3-0-ra megnyerte a párharcot. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki a részét a sikerből. Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. Háromszoros Európa-bajnokunk a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámba jutott be a fináléba, a döntőben azonban tovább javított teljesítményén, és 13,6 ponttal a mezőny élén végzett. Köszönöm figyelmüket!
Műsor ajánlott.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2006. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában? A szerkesztő Halász Zsuzsa. Szent László országa, örökség kalauz a lovak királyról. Kényszermunka ítélet nélkül. A szovjet birodalom rabszolgaként kezelte a hadifoglyokat. A hírek után hatalmas várakozás, borsos árak. Minden idők legnagyobb sporteseménye lehet az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezte labdarúgó világbajnokság, és idős termelők bizonytalan jövőkép, rohamosan öregszik az uniós gazdatársadalom. ...33 000 négyzetméteres terület, 6 és 11 méter közötti magasságú sánc, amihez 326 000 köbméter földet és 15 000 köbméter fázt használtak fel az építők. A szabolcsi földvár egyike a legszebb és legépebben maradt Szent László emlékeknek. A légi felvételeken ma is állni tűnő erődöt a honfoglalás utáni évtizedekben Szabolcs vezér emeltette. Becslések szerint mintegy 600 000 munkaóra alatt. S hogy ez az idő tényleg egy jó munkához kellett, azt az is bizonyítja, hogy 150 évvel később első László király e falak mögött tartotta a keresztény államszervezetet megszilárdító szabolcsi zsinatot. A határozatokat Szent László első törvénykönyve őrzi, a helyi identitásba is beépült a Szent Király emléke, sőt, tovább is nőtt, mert Szabolcs nem csak egy község, hanem egy vármegye is, mondhatni Szent László megyéje. Az Örökségünk Őrei Egyesület és a Kárpát-Eurorégió most 3 kötetben foglaltatta össze a lovak királyhoz kapcsolódó épített és kulturális örökséget. Zsoldas Barnabás beszélgetése.
Kis András, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés tagja, az Örökségünk Őrének ugyancsak tagja is. Olyan könyv bemutatása előtt beszélgetünk, ami azt gondolom Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon, hiszen Szent László országa címet viseli a könyv.
Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye az a megye, a Csonka Magyarországban, ahol a legtöbb Szent László örökség van. Gondoljunk csak Szabolcsra, Kisvárdára, Laskotra, Vaktaló rendházára, vagy napkorban falképek, zsinat, csata, szobor, és nagyon sok emlék őrzi az ő emlékét. És 3 kötetet adtunk ki 10 év alatt, és egy turiszti útvonalat, egy honlapot szerveztünk, Kárpát-medence minden országát, plusz Lengyelországot és Zágrábot is sikerült bevonnunk ebbe az útvonalba. Tehát a közép-európai összefogás jött létre Szent László öröksége mentén. A Hieróterosz Egyesület indította el ezt még 2016-7 fordulóján. A Kolozsvári Iskola Alapítvánnyal együttműködve kiadtunk minden olyan tudást, ami a Kárpát-medencében Szent Lászlóról ma föllelhet. Az egésznek az ötletgazdája, Kelemen Hunor Románia volt kulturális miniszterét, az RMDSZ elnökét hagy emeljem ki, nélküle ez nem indult volna el. Ő volt az, amikor még nem volt program, nem volt útvonal, nem volt projekt, mondta, hogy erre időt, energiát kell szánni.
Az Örökségünk Őrei Egyesület. Egyesület egy könyvbemutatót szervezett Nyíregyházán, a Megyeházán. Kollár Tibor a könyv szerkesztője.
A könyvben, ami a trilógiának a harmadik zárókötete, összefoglaljuk ezeket az új kutatási eredményeket, de nem csak a megyében, bár kétség kívül a Szent László örökség szempontjából a megye az egyik leggazdagabb, hanem a teljes történelmi Magyarország most a merítésünk tárgya, tehát nyugat-magyarországi, vasmegyei, akár Pozsony környéki, illetve a ma Romániához tartozó parciumi vagy délalföldi kolostorásatásokat és falképföltárásokat mutatjuk be a könyvben.
Mi úgy tudjuk, hogy Szabolcsban a földvár az fel van tárva, minden tudunk róla. Németh Péter esetleg mást is előásott?
Szabolcsban éppen nem, de ha ezt említi, akkor a határ túloldalán a nagy bihari földvár ásatása az most kezdődött igazán szervezetten, és ott már meg is találták a korai, még a váradi székesegyház előtti püspöki székhely templomát.
Nagyvárad egy fontos szakrális hely, hiszen Magyarországról, Biharból zarándokok szoktak menni a Szent László tiszteletére Nagyváradra.
Ha Nagyváradot kérdezi, ott a székesegyház gótikus periódusából jó néhány kőfaragvány, kőszobor az, ami előkerült. Folynak a vár helyreállításának a munkálatai, és a reneszánsz várban nagyon sok követ befalasztak a középkori székesegyházból. Ezeket most szisztematikusan kibontják. Egyébként a könyvemutatónk előző állomása, az erdélyi parciumi könyvemutató az éppen a nagyváradi római katolikus püspök vendéglátásában történt.
Mosolyogtam kínomban, és most éppen friss események vannak a bontást illetően. Ezek nyilván nem voltak bekalkulálva, amikor a könyvet szerkesztettek.
Ez valóban nagyon sajnálatos, úgy apát úrral van minden szolidaritásunk.
Egy Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita. A könyvnek az a címe, hogy Szent László király országa. Ha arra gondolok, hogy Szent László 1100 előtti években járt éppen Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Szabolcs várában, akkor az itt lefektetett tézisek meghatározták a keresztény életünk és társadalmi rendünk berendezkedését. Azt mondta, a mindennapokban lehet Szent Lászlóra hivatkozni és lehet követni.
De különbséget tettem, hogy nem az akkori gyerkölcsi és főleg jogrendi körülményeket kell fölidézni és lemásolni, hanem azt kell nekünk is követni, akit és amit követett Szent László maga idejében. Nyilván az akkori rendelkezések, például a szabolcsi zsinaton hozott döntések jó része ma már nem időszerű, természetesen ez így van, ezer év távlatából, és mégis azt mondhatjuk, hogy az az ember, aki akkor cselekedett az szerint, ahogy kellett, és amivel tovább tudta vinni népét, országát, európaivá tudta tenni akkori még nagyon kaotikus körülmények között lévő nemzetet, és nemzetek összességét, mert nem is csak magyarokról volt szó, tegyük azért hozzá. Ezt az embert kell a szemünk elé állítani. Azt is hangsúlyoztam, és most is szeretném kiemelni, hogy az ember akkor tud igazán ember lenni, akkor tud önmaga lenni, hogyha az Istennel együttműködik, hogyha az Isten akaratát keresi és követi és teljesíti. Mert az Isten nem akar mást, mint az, hogy nekünk a legeslegjobb legyen. És minél inkább tudjuk követni az Istennek ezt a szándékát, annál inkább tudunk önmagunká válni. Na hát ez az, amiben ma is követhetjük ezt a nagy magyar elődünket, példaképünket, és igenis, ha most is kaotikus körülmények vannak is, akár Európában, akár hazánkban is, mégis az Isten akaratának a keresése, teljesítése hozzásegít ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk most a saját életünkben, és akár azt is mondhatjuk, hogy mi is nagy magyarokká váljunk, akik nem csak a saját érdekeinket, hanem szűkebb és bővebb közösségünk és egész nemzetünknek a javát tudjuk szolgálni.
Dr. Fekete Károly, a Tiszántúri Református Egyház kerület püspöke részt vett azon a könyvben mutatón, amely Szent László királyunk országa címet viseli. 500 évvel később, amikor Szent László Szabolcs várában az egyházat és az akkori közigazgatást különböző választotta, külön alapokra helyezte, talán még most is van időszerű kérdés, amit a reformátusok tudnak hasznosítani, vagy tudnak használni a mindennapok során.
Igen, ráadásul ez a 1992-ben tartott zsinati helyszín, a Szabolcsi templom, az most református kezelésben van, és örülünk neki, hogy nemzeti emlékhely lett a Szabolcsi földvárral együtt. Azt gondolom, hogy egy ilyen formátumú király, mint Szent László király, aki komolyan vette az Isten törvényét, és komolyan vette az emberi rend törvényét, ez be is tartotta, és elő is járt, és nem véletlenül lett lovak király. Az Isten atlétája címet is elnyerte. Ez egy olyan életmű volt, amelyik a erkölcsi tartással és a nemzet előrehaladásával a mai napi példát mutat. Amikor mi egy ilyen királyi életművet nézünk, akkor egy teológus úgy gondolkodik, vagy egy lelkipásztor, hogy a minta az nem saját kutfőből fakadt, vagy az elődök lábnyomába lépve, még akár úgy, hogy Szent István király is ott volt Szent László előtt, hanem még magasabbra nézett, és az isteni király tükörbe tekintve ahhoz igyekezett szabni az intézkedéseit, meg a saját életfolytatását. Nem lehetett volna szent, hogyha a kortársak nem fedezik föl, hogy ő nem csak dirigált, hanem meg is valósította a saját életében azokat, az elveket, amelyeket másokon számon kért, és ez a koherens, ez az összefüggő életmű avatta őt azzá, hogy szent életű királyként tartjuk számon. Ez a mai napig tanúságos és követendő.
Most, amikor fogalmazhatunk úgy is, hogy keszekusza életben zajlik minden napunk, talán most is érvényes az, hogy magasabbra kell nézni.
A belső iránytű fontossága minden időben így van, de átmeneti korszakokban még inkább, és ez a belső iránytű szabhat a mindennapokban is olyan útvonalat az ember elé, ahol fölfelé is tájékozódik, nem csak oldalra, meg lefelé. Ebben nyugodtan példát vehetünk. Szabad lelkiismerettel, Istenre tekintő élettel végezhetjük a küldetésünket. Mi is egyszerű földi halandók, akiknek nem királyi tiszt adatott országlásban, de királyi tiszt adatott a keresztény szemléletmódban.
Zsoldos Barnabás beszélgetését hallották.
Üdvözz, légy kegyelmes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok közt fényességes csillag. Szent háromságnak vagy te szolgája, Jézus Krisztusnak nyomdoka követi. E szent léleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze.
Főtábor, 4000 melléktábor. A Szovjetunióban a külföldieknek is megvolt a maguk koncentrációs tábora, gulágja. A GUPVI, vagyis a hadifogói és internáló táborok parancsnokságának felállítását Lengyelország szovjet megtámadásának második napján rendelt el Lavrentyij Berija belügyi népbiztos a tömeges mozgósítás miatt jelentkező munkaerőhiány enyhítése érdekében. Az ötlet egyébként az egykori Magyar Tanácsköztársaság pénzügyi biztosától származik. A Szovjetunióba emigrált Varga Jenő 1922-ben vetette fel először, hogy a külföldről elhurcolt civileket kényszermunkatáborokban kellene dolgoztatni, és ez volt az alapja annak a határozatnak is, ami 1939-ben elrendelte, hogy a háborúban legyőzött országok lakosságával pótolják a bányákban, erdőirtásokon, építkezéseken hiányzó munkaerőt. 1945-ben már milliós nagyságrendben dolgoztak, szenvedtek a GUPRI táborokban külföldi rabok, köztük a Málenké robotra hurcolt magyarok. Bognár Zalán történésszel Mezesán György beszélgetett.
Amikor szovjet munkatáborokról beszélünk, legtöbben a gulág rendszerére gondolnak. Ugyanakkor ma már tudjuk, hogy a GUPVI táborokba is tömegesen hurcoltak el embereket. Mi a különbség a két táborrendszer között, és miért él mégis inkább a gulág a köztudatban?
Igen, valóban, hát ugye a gulág kifejezést Szózsényszín hozta be a közéletbe a Gulág szigetcsoport című munkájával 1973-ban. Na most ezek után mindenki csak a gulágot mondta, és ezt tudták, de már 1990-ben a Vajna Isztrejcsevszki zsurnál, tehát az egy szovjet hadsereg folyóirat, ebben már szerepelt a Gufi, tehát ez a hadifolyós internatív főparancsoság. Mind a kettő mozaik szó, hogy a gulág az a Glavne Upravenie Lágerei, lágerek főparancsosága, vagy javító munkatáborok főparancsosága. Ez 34-től működött, ide politikai és köztudományos bűnözőket vittek, tehát elítéltek kerültek oda Magyarországra, alapvetően is nyilvánvalóan politikai elítéltek kerültek a gulágra, de ott már köztudományosok összekeverték őket, és hát borzasztó sorsuk volt. De lényeg az, hogy őket elítélték személyes ítéletek alapján. A Gufi, mivel hadifogoly és internátügyi főparancsnokság, tehát ide hadifoglyok kerültek és internáltak. Na most az a fontos, hogy itt nem volt elítélés, tehát akiket civilként elvittek, és ezekbe a táborokba kerültek, azokat nem is lehet rehabilitálni, mert nem ítéltek el őket. És egyébként az egy fontos dolog, hogy ha itt hadifoglyokról beszélünk, akkor ezt ugye én általában zárjába szoktottam, hogy hadifoglyok, mert a katonák között rengeteg civilt vittek el, és tulajdonképpen a civilek többségét hadifoglyos státuszba viszik el. Tehát katonák közé keverik őket, még az internet státuszba ott már nőket is elvisznek, és őket meg kifejezetten német származás indokával viszik el.
Mi az oka annak, hogy eddig a közéletben nem igazán tudták azt, hogy voltak a gulág táborokon kívül másfajta táborok is? Mert olyan fura belegondolni, hogy akik elszenvedték ezeket a táborokat, azok csak tudták azt, hogy milyen parancsnokság alatt vannak éppen.
Nem, abszolút nem tudták. Ők csak a tábor tudták, hogy hányas számú táborban vannak. Óriási titkolózás vett az egészet körül. Ugye mind a két lágerrendszernek a feje az a NKVD, vagyis a belügyi népbiztosság volt Lavrentyi Beria vezetésével. És később ugye NKVD, aztán MVD, aztán KGB lett végül is. De a lényeg az, hogy az egész lágerrendszer 39-től kezdett működni, még a gulág az jóval korábbi, csak ezt a gulág mintára hozták létre, de ez egy egészen más típusú, tehát itt, ha létszám hiányzott, tehát hogyha egy hadifoglycsoportot elindított a gyalogmenetben, időközben megszöktek emberek, az őrparancsnok mondjuk átvett 1000 embert, ezzet kell leszállítani, akkor az utcára összeszedte a hiányzó embereket, és azokat vitte be. Tehát itt darab-darab, mindegy volt, hogy bárkivel ki lehetett cserélni. A gulágraboknál ott nem, mert ott már egy váddal letartóztatják őket, és utána van egy eljárás, elítélés, és 8-10-25 év kényszermunkára ítélik általában.
A foglyok számáról lehet valamit tudni, vagy ezek még bizonytalanok?
A számok kapcsán az biztos, hogy a korabeli közel 15 milliós Magyarországról, tehát a visszacsatolásokkal megnövelt 172 ezer négyzetkilométeres, ugye a 93 ezer négyzetkilométer Magyarország területe, tehát majdnem a dupla területéről, ahol közel 15 milliós volt a Magyarország lakosság, onnan 1 millió ember került szovjet fogságba, és itt kétharmada katonaként, egyharmada civilként, ezt lehet elmondani. A gulágrabok esetében, tehát akiket elítéltek, ott vannak a legbizonytalanabb adataink, mert a legkevesebb adatot kaptunk meg a Szovjetuniótól, bocsánat, Oroszországtól, tehát az orosz állami hadilevéltártól, illetve vásárolta meg a Magyar Nemzeti Levéltár, és itt a leghomályosabb, itt egyetértünk a történész kollégák, hogy tehát a 20-40 ezer közé tehető azoknak a száma, akiket Magyarországról ítélet alapján vittek el a gulágra.
És ezek a táborok lokációjáról lehet valamit tudni? A típusok között volt különbség?
1941 előtt, mielőtt a németek megtámadták volna a szovjeteket, az európai részen is rengeteg gulágtábor volt. De ahogy bejött a német támadás, ugye ezeket a lágereket áttelepítették az Urálba, meg Szibériába és a szovjet Közép-Ázsiába. Miután visszafoglalják a területet a szovjetek a német megszállóktól, akkor ezeken a területeken már jó rész inkább gufi táborokat hoznak létre, tehát alapvetően hadifoglyos internáltáborokat. Na most az internáltáborok többsége az Dél-Ukrajnában, a mai Donbászban volt, meg Luhanszban, meg ott Krivoj Rog környékén, meg részben a Krimfészéken, tehát dél-ukrajnai iparvidékre vitték a jó részét az internáltaknak, de vitték Kaukázusba is, meg vitték az Urálba is. Na most itt a hadifoglyként elhurcoltak, meg kerültek a Baltikumba, kerültek a sarkkörön túli területekre, Urálba, Kaukázusba, Moszkva környékre, Kijev környékére, akár a mai Moldáv köztársaság területére, tehát mindenhova, de hát kerültek Szibériába is egyébként, csak jóval kevesebben. Szibériában már inkább azok kerültek, akiket gulágra vittek, tehát hadifoglyok és internátként már oda minimálisan kerültek emberek.
Gondolom az infrastruktúra helyreállítása szempontjából nagyobb volt az igény Urálon innen, mint az ottani területeken.
Fontos ez a kérdés, mert hogy akiket elvittek, ők helyreállítási munkákon dolgoztak, útépítéseknél, akkor itt a Baltikumban is, ugye Dubka György legújabb könyvében is, fűrésztelepeken, tőzekitermelésen dolgoztak, szintén vasútvonalak építése vagy helyreállításán dolgoztak, és a bányászatban alkalmazták leginkább hát ezeket a szerencsétlen kényszermunkásokat, mert ugye rabszolgamunkaerő volt, ami nem hatékony, de ebben a rabszolgamunkaerő alkalmazásában sajnos a Szovjetuniónak már régóta kezdetektől fogva volt tapasztalata.
Az előbb említette Dubka Györgyöt és az április 22-én megjelent könyvét, amely a Baltikumról szól, és azon belül is a baltikumi hadifoglyokról. Hogyan jött létre ez a könyv, milyen kutatások előzték meg ennek a létrejöttét?
Volt egy Baltikum útunk, amit a Pécs-Baranyi Német Nemzetiségek Köre szervezett, amelyben kárpátaljai kollégám, ugye Dubka György, jó magam, illetve erdélyi kollégák is voltunk, és hát szegény Havas János, aki már nincs közöttünk, tehát többen ott voltunk, és nagyon érdekes és tanulságos út volt, mert föltérképeztünk olyan táborokat, amelyekről eddig nem sokat tudtunk. Amikor odaérkeztünk, akkor úgy csodálkoztak, és mondták, hogy miért csak most jövünk. Mi nem mentünk eddig, mert hogy magyarok eddig oda nem mentek, és kegyeletüket nem fejezték ki az ott meghalt foglyoknak. És egy nagy tanulsága ennek a könyvnek, hogy a szovjet dokumentumok azok csak részigazságokat mondanak. Tehát, hogy egy történész ugye alapvető tulajdonosága kell lenni a forráskritika, és itt a szovjet dokumentumoknál még inkább, még erősebb forráskritika kell, mert nem azt írták le, hogy mi történt, hogy mi a helyzet, hanem amit elvárnak a fejemvalók. Ezt azért mondom, mert hogy amikor elindultuk oda, akkor azt mondták, hát ott alig volt 100-200 fogoly ott Baltikumban, és most Dubka György kollégám csak abban a közel 700.000 kartonban, személykartonban, amit a Magyar Nemzeti Levéltár megvásárolta a szovjet állami hadilevéltártól, ott közel 3000 személynek a kartonját találta meg, és csak így mondom, hogy még ennél is többen voltak, mert nagyon sokan úgy halnak meg, hogy még karton se vettek föl róluk, mert valakiről csak fél évvel, vagy egy évvel később vesznek fel kartont. Tehát, hogy még nagyon a kutatások kezdetén vagyunk, de nagyon jól mutatja ez, amit a Dubka György kollégám megírt, hogy mennyi munka van a feltárásokban, mennyi helyről lehet forrásokat venni elő, illetve, hogy hát ezeket ütköztetni kell egymással, hogy vajon mennyire hiteles az egyik vagy másik forrás, mert csak akkor jön ki az igazság.
Bognár Zalán történésszel Meszesán György beszélgetett. Van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Beslén Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ősszel az utolsó negyedévben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Az időjárásról: kezdetben mindenütt napos, fátyolfelhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén többfelé északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
Hatalmas várakozás, borsos árak, minden idők legnagyobb sporteseménye lesz az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendezte labdarúgó világbajnokság, derül ki a Bank of America elemzéséből. A stadionokban 6,5 millió futballrajongó szurkol majd. A torna az elemzők szerint mintegy 41 milliárd dollárral növeli a globális GDP-t, és persze megjósolták a győztest is, a döntőt Spanyolország ellen Franciaország nyeri majd, állítják, pontosabban jósolják a szakértők. Ezek persze csak számítások, jóslatok, ami viszont tény az, hogy a világbajnokság komoly biztonsági kihívást is jelent a rendezőknek. Simon Hankinson politikai elemzőt, bevándorlási szakértőt Márai Balázs kérdezte.
Csupán néhány hét múlva kezdődik a világ legnagyobb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság. 78 mérkőzést tartanak az Egyesült Államokban. Ahogy néhányan fogalmaztak, olyan, mintha egymás után 78 Super Bowl-t, amerikai futball döntőt játszanának, mutatva az esemény súlyát. Természetesen a biztonsággal kapcsolatos kérdések is felvetődnek, különösen, mert feszültségek, nemzetközi konfliktusok idején élünk. Például az Egyesült Államok és Irán között. Gondolja, hogy ez nagyobb felelősséget helyez az amerikai politikára, valamint a hatóságokra?
Mindenképpen további kihívást jelent, de azért érdemes ezt annak fényében szemlélni, hogy évente 50-70 millió külföldi utazik be az Egyesült Államokba turistaként, vagy egyéb célból. Vegyük hozzá azt is, hogy milyen hatalmas az amerikai belföldi sportesemények piaca is. Itt van az amerikai futball, baseball, kosárlabda, jégkorong, autóversenyek, golf. Naponta akár mintegy 100 kiemelt nagyságrendű sportesemény zajlik több tízezer látogatóval. Szóval természetesen a labdarúgó világbajnokság jelent kihívásokat, de nem az a helyzet, mint egy Luxemburg vagy Szlovénia méretű országban, ahol az ország lakosságához mérten is érzékelhető lenne a szurkolók száma, és ahol ennyi beutazó megterhelni a hatósági rendszert. Az Egyesült Államok rendelkezik az ügyek kezeléséhez szükséges képzett személyzettel, és rengeteg belépési pontként szolgáló repülőtér van. Emellett azt gyanítom, látva a világbajnokság rendkívül magas jegyárait, a helyenként dollár tízezres nagyságrendet, hogy a lehető legtöbb szurkoló Európából vagy Japánból jön. Olyan országokból, amelyek polgárai vízummentesen utaznak, nekik nem kell külön vízumeljárást lebonyolítaniuk. Lesznek persze olyanok is, akiknek vízumot kell igényelniük saját országukban, így növekedni fog a konzuli szolgálat leterheltsége. Ez egyes országokban gondokat jelenthet, ahol már korábban is jelentős elmaradás volt. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a nagykövetségek felgyorsították az eljárásokat egy ilyen horderejű sporteseményre tekintettel.
És általánosságban látja azt, hogy az említett nemzetközi konfliktusok nagyon megterhelik az amerikai nemzetbiztonsági erőket? Nem külföldön, hanem az országon belül. Azzal együtt is, hogy az elmúlt csak nem másfél év arról szólt, hogy megerősíteni a határvédelmet. Ebben az értelemben nagyobb a biztonságfoka jelenleg, még akkor is, hogyha sok szó esik alvó terrorista sejtekről, valamint, hogy milyen formát ölthet a fenyegetés ezzel együtt.
Nos, minden olyan eseményen, amelyen sok ember gyűlik össze, történhet valami. Ez sajnos minden tömegrendezvénynek jellemzője, az európai karácsonyi vásároktól kezdve a nagy sporteseményekig. Rendszerint ilyen helyzetekben az érkezőket ellenőrzik is, ám az Egyesült Államok számára talán a legnagyobb belföldi nemzetbiztonsági fenyegetés ebben az évtizedben a nyitott határok politikája, ami 4 éven át érvényben volt. 5-10 millió embert engedtünk be, anélkül, hogy tudtuk volna pontosan, kikről van szó. Nem volt a bűnözői múlthoz kapcsolódó háttérellenőrzés. Manapság szinte minden héten hallunk olyan esetekről, amikor akkor érkezett személy ittasan vezetve okoz halált vagy késelést követel, lelő valakit, illetve más bűncselekményt követel, ami amerikaiak életébe kerül. Ez hosszú távon sokkal nagyobb problémát jelent. Rövid távon pedig, például a világbajnokságot illetően az gondolom, hogy a lehető legnagyobb kihívás a hatóságok finanszírozása volt, hogy legyen elfogadott költségvetése a közlekedésbiztonsági hivatalnak, amely a repülőtereken a biztonsági ellenőrzéseket végzi. Legyenek megszavazott forrásai a határőrizeti és vámhatóságnak, amely a védelmi feladatokat látja el ott. Ha ez a finanszírozás nem állna rendelkezésre, az probléma lenne, hiszen növekvő sorokat jelentene a határpontokon. Hogy az ügy miként alakul később, azt nem tudom megmondani. A törvényhozáson keresztül ment egy erről szóló javaslat, de tovább rúgták a labdát, csak ideiglenes döntést hoztak. Azt hiszem, hogy a politika mindkét tér felén, és a Fehérházban is megértik, hogy egy ilyen nagyságrendű sportesemény jó fényt vethet Amerikára, ha minden rendben megy, és rossz hírét kelti, ha nem sikerül jól. Így hát mindenkinek érdeke fűződik ahhoz, hogy a kormányszervek számára megpróbálja biztosítani a kellő forrásokat. Annak érdekében, hogy a repülőterek, szállodák, utak és minden infrastruktúra céljának megfelelően működjön.
Implications and aftermath of years of very loose border control.
Ami az évekig tartó nagyon laza határvédelmet, ennek utóhatásait illeti. A jövőre nézve milyen feladatokat jelent a terhek eltávolítása? Látjuk azt is, hogy a politikai vita nem csitul. Épp ezekben a napokban New Jersey állam egy bevándorlási létesítményénél, fogdánál, ismét heves tüntetések voltak. Politikusok, aktivisták is ott vannak, ott voltak és tiltakoztak.
Nos, sajnos nem adtunk még választ egy nagy kérdésre. Itt vannak azok a csoportok, amelyek a határok eltörléséért, minden határellenőrzés megszüntetéséért harcolnak a politikai baloldal. Gyakorlatilag ez a céljuk, ezért vannak ott például a bevándorlási fogdánál, azt állítva, hogy nem jó minőségű az étel vagy az egészségügyi ellátás, amit az őrizetbe vettek kapnak. Nem mondhatom, hogy 100%-ig biztos vagyok abban, hogy minden körülmény tökéletes, de összességében a bevándorlási intézményrendszer őrizeti helyei sokkal jobbak, mint bármely más országban, vagy az amerikai börtönrendszerrel is összevetve. A bevándorlási őrizetnek nagyon szigorú követelményei vannak. Politikai értelemben a baloldalnak az a problémája, hogy egyáltalán nem akarja, hogy bárki őrizetbe kerüljön bevándorlási törvény megsértése miatt. Ezért mindent elkövetnek annak érdekében, hogy erőszakot provokáljanak ki ezeknél a bevándorlási központoknál. Ezt az utat választották most New Jersey-ben, talán azért ott, mert nagy a zsúfoltság, az állam demokrata vezetésű, a település polgármesterének támogatását is élvezhetik, aki szélső baloldali és közel van New York-ig. A másik oldalon pedig a jelenlegi kormányzat a törvényekben hisz, és megpróbálja azokat kikényszeríteni. Nem csak a határ szigorú őrizetét ígérik, de azt is, hogyha valakivel szemben kitoloncolási határozat születik, akkor azt végrehajtatják, visszaküldik az érintettet a hazájába, mert ez a törvény. A politikai vita egyelőre a megosztottság miatt nem jut nyugvó pontra. Remélem, hogy egy ponton majd sikerül egyességre jutni arról, hogy az érvényes törvényt végre kell hajtani. Arról persze lehet vita, hogy kell-e ezeken változtatni.
Ami a szélesebb politikai térképet illeti. Az Egyesült Államok kicsivel több mint 5 hónapra van a félidős kongresszusi választásról. Mit gondol, mi lehet a legfontosabb téma, ami eldönti az eredményt? A gazdaság, vagy inkább az ilyen előbb említett jellegű viták?
A gazdaság minden választáson a legfontosabb dolog, de ilyenkor a részvétel általában alacsony, így a döntő tényező az, hogy ki tudja rávenni a támogatóit, hogy elmenjen szavazni. Egy párt számára a legrosszabb az lehet, hogyha a támogatóik hiány vannak a motivációnak, hogy leadják szavazatukat. Ezért is láthattunk arra példákat a múltban, hogy nevetségesen rossz jelölteket is beszavaztak egy-egy hivatalba. Jelenleg rendkívül érdekes párharcok bontakoznak ki, például a texasi szenátori pozícióért zajló csatát említem, de több ilyen is van. Az fog dönteni, hogy a saját táborát ki tudja jobban mozgósítani. Őszintén szólva nem gondolom, hogy a bevándorlási intézkedések kérdése az első számú szempont a félidős választás során. A gazdaság viszont az. Ha az emberek úgy érzik, hogy hónapról hónapra anyagi veszteséget szenvednek, mert a jövedelmük növekedése nem tart lépést a megélhetési költségek emelkedésével, például a benzinárral, akkor arra szavazáskor emlékezni fognak. Vagy ha ők, illetve gyerekeik nem kapnak munkát, az sokkal inkább számít, mint bármi más.
Simon Hankinson politikai elemzőt, bevándorlási szakértőt Nárai Balázs kérdezte. Idős termelők, bizonytalan jövőkép, rohamosan öregszik az uniós gazdatársadalom, derül ki az Eurostat adataiból. Az ősz halánték már alapjárat, az átlagtermelő 57 éves, és ennél is riasztóbb az utánpótlás drámai hiánya. Az európai farmerek alig 12%-a fiatalabb 40 évesnél. A veszélyt Brüsszel is érzi, az unió 2040-re megduplázná a fiatal termelők arányát az ágazatban, aminek érdekében minden tagállamnak, így Magyarországnak is el kell készítenie a saját agrárgenerációs megújulás stratégiáját. Erről is eszmét cserélnek majd a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az Agrárközgazdasági Intézet, a Corvinus Egyetem és a Pannonvidék Szövetség novemberi konferenciáján. De mekkora a baj itthon? Hány éves a magyar gazda? Kérdeztem Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát.
Dinamikusan zajlik az elöregedés. A magyar gazdáknak az egyharmada idősebb, mint 60 éves. És ez nem magyar jelenség, ez sajnos egy európai jelenség. Ami még ennél is aggasztóbb, hogy sokkal kevesebb a fiatal. Tehát fölül potyannak ki az idősek, és alulról nem jön az utánpótás. Itt a fiatal generációt lenne érdemes bevonni a szektorba, bentartani őket, és az idősek számára pedig hát meg kell adni a lehetőséget, hogy méltó módon ki tudjanak lépni ebből a tevékenységből. Ez egy nagyon komoly szándék is az Európai Unió részéről, hiszen a gazdaságátadási támogatások konkrétan ezt célozzák, illetve most nem olyan rég elkészült az Európai Uniónak a mezőgazdasági térségekre vonatkozó generációs megújulás stratégiája. Hansen biztos úr járt is Magyarországon, tavaly novemberben, november 17-én nekünk is volt lehetőségünk találkozni biztos úrral. Ebben az anyagban összefoglalták, hogy milyen teendők vannak.
Az egyik az, hogy Magyarországnak is el kell készíteni egy saját stratégiát.
Igen. De attól, hogy lesz egy újabb papírunk, attól a probléma nem oldódik meg. 20 éve helyzetértékelünk, mindenki tudja, hogy baj van. Tehát megoldást kell találni. Azt mondja az Európai Unió, egy ilyen öt lábú dolog ez az egész, van neki egy első lába, meg egy utolsó lába, az viszonylag egyszerűen érthető. Az egyik az, hogy legyen egy olyan közeg, egy olyan vidéki térség, ami befogadja és vonzóvá teszi a fiatal gazdának az ott létet egyáltalán, az életet, az életformát, tehát egy élhető vidéki közeg kell ahhoz, hogy valaki ott akarjon maradni.
Tehát mondjuk egy olyan falu, ahol lehet valamit, nem tudom,
kezdeni. Iskola, házi orvos.
Munkán kívül is.
Nem esik ki az autókereke, míg megérkezik, tehát egy ilyen abszolút alapvető dolgok, ami a normál emberi élethez, én azt gondolom, mai napság hozzátartozik. Legyen szélesebb internet, érjünk el kulturális szolgáltatásokat, legyen pezsgő közösségi élet. Ez az első lépés, ez a nulla pont, az utolsó pontja pedig az, hogy az idősebb generációnak pedig lehetővé kell tenni, hogy méltó módon kilépjen a szektorból. És közte három három olyan probléma van, amire mindenképpen választ kell adni. Az egyik a finanszírozásnak a kérdése, és itt nem a támogatási rendszerről van szó, hiszen a támogatási rendszer, mint olyan, az egy létező dolog. Aztán a harmadik ciklus, hogy ilyen komoly mennyiségű fiatal gazda támogatás van benne a magyar programokban is, tehát nem a pénzbeli támogatással van a gond, hanem egyáltalán a finanszírozási rendszerével ennek a dolognak, például a hitelfelvétel, ami nem a támogatási rendszernek a része.
Tehát a gazdákat segíteni hitelfelvétel?
A fiatal gazdákat.
Bocsánat.
A fiatal gazdákat, mert egy idősebb gazda, ahol már van vagyon, vannak gazdálkodási eredmények, vannak mérlegei visszamenőleg 5-8-10 évre, ott egy bank könnyedén el tudja dönteni, hogy hitelképes-e az adott gazdálkodó, vagy nem. Tehát speciális finanszírozási eszközökre, olyan pénzügyi termékekre van szükség, amik ezeket az induló gazdaságokat segítik. Ezzel adós jelenleg is Magyarországon is a pénzügyi szektor, és ne gondoljuk, hogy ezt maguktól meg fogják tenni, azért ebbe kell tenni mindenképpen ösztönzőket a pénzügyi szektor felé is.
Állami támogatásokat.
Állami támogatás, igen, adott esetben, de ezt ki kell találni, nem akarok megelőlegezni semmit. A másik nagy csomag az a föld. Ugye az a legzűrösebb termelőeszköz a mezőgazdaságban, az egy véges erőforrás, az annyi, amennyi, csavarból lehet sokat gyártani, földből nem nagyon. És ráadásul a magyarországi földszabályok elméletileg preferálják a fiatal gazdálkodóknak a földhöz jutását, a valóságban ez nem így van. Tehát ezt újra kell azért gondolni. Miniszter úr emlegette, hogy komoly társadalmi egyeztetés után a földszabályozásnak a fölülvizsgálata is előkerülhet.
Valamilyen formában a fiatal gazdákat a földvásárlásnál is előnyhöz lehetne juttatni, akár mondjuk nem állami földek vásárlásánál.
Így van,
a szombérleténél.
Így van, és olyan lehetőséget teremteni, ami valódi lehetőség, nem csak papíron létezik, nem csak a föld tulajdonszerzés, hiszen az nagyon komoly tőkebefektetést igényel, hanem mondjuk a földbérlet. Abban még nagyobb lehetőséget látunk, hogy a földbérleti szabályoknak az olyan fajta átalakítása, ami helyzetbe hozza ezt a generációt. A harmadik ilyen nagy csomag az információhoz, tudáshoz való hozzájutás.
Tehát, képzések például?
Képzések, de nem feltétlenül olyan képzések, amelyek iskolarendszerű képzések, hiszen az iskolarendszerű képzés szerintem képtelen lekövetni azt a változást, amely a világban zajlik, hanem olyan rugalmas képzési formáknak a elindítása, ami illeszkedik a generációs igényekhez, amikor mobiltelefonnal a kézben TikTok videókat nézve szerzik az információkat a fiatalok, mert ne gondoljuk azt, hogy mindig csak a cicás videókat meg a butaságokat nézik a telefonon. Azokon a telefonokon értelmes dolgok is futnak, illetve
futhatnának.
Tehát olyan fajta információ átadási módszereket kell megtalálnunk, amely ennek a generációnak megfelelő. Saját példám, újraindítottunk egy programot, az a neve, hogy Egyetemi Fiatal Gazdaklubok program, ez egy mentorálási program agrárhallgatóknak. 10 évvel ezelőtt futott ez a programunk, nagy sikere volt. Ugyanazt a módszertant elővettük, ami 10 éve működött, tehát jött egy érdekes ember, aki beszélt valamit, az utána volt egy kvázi vita. Csőd. 10 év eltelt, és ez a módszer egész egyszerűen nem működik. Ott voltak az emberek, azt mondták, hogy jó volt, de nem láttam rajtuk azt a kitörő örömöt. És voltak olyan része ezeknek az eseményeknek, amikor interaktív volt. Egy ilyen kérdezfelelek, amikor bevonódtak magának az eseménynek a lebonyolításába. Na, azt meg külön kiemelték, hogy az jó volt, olyanból kéne sok. És ez egy apró dolog.
Őszre készítenek elő egy konferenciát, igen, de említette azt, hogy uniós elvárás az, hogy Magyarország is készítsen egy saját agrárgenerációváltási stratégiát. Hát nyilván ugye jó programokat lehet készíteni, aztán majd meglátjuk, mi lesz belőle, de mégis csak a pénzről is kell beszélni.
Így van.
Mennyi pénzről?
Nem tudom most megmondani, ugye ez egy 28-34 közötti ciklus, és azért nem lehet...
Tehát ez már a következő támogatás,
egy uniós
támogatási ciklus.
Így van, és azért is nem lehet ezt most megmondani, mert egy teljesen más tervezési módszertan szerint készülnek a tervek. Egy ilyen átfogó fejlesztési terv készül az egész országra, amiben benne van az agrár és vidékfejlesztési pénz is. Eddig ugye ez egy elkülönülő terv volt, ez jó volt alapvetően a vidéki térségnek is, az agráriumnak is. Na most ezt összevonják, és mondjuk a területfejlesztés...
Ez egy brüsszeli döntés egyébként.
Hát igen, még nem döntés, hanem ugye ezt még fogják azért szerintem finomítani, de én azt gondolom, hogy a tervezési módszerton az nem fog megváltozni. Ez az én privát véleményem. És itt bizony majd a tárcáknak az ereje, az meg fog mutatkozni, hogy ki mennyit tud kilobbizni a saját területének. Mondjuk egy kutatásfejlesztés fog adott esetben versenyezni a kistelepülési útfelújítással. Tehát azért ez egy izgalmas dolog. Ezért nem tudom megmondani, hogy generációs ügyekre mennyi forrás lesz elképzelhető, sőt a mostani állapot szerint látszik, hogy azért egy bizonyos részét kötelezően a fiatal gazdák támogatására kell majd költeni az agrárpénzeknek, mert van ennek egy része, amit körülhatároltak, hogy ez mindenképpen agrártámogatásokra kell elkölteni, de ez inkább a közvetlen támogatásokat jelenti. Azok a klasszikus pályázatos támogatások, azok ebben a nagyfejlesztési programba kerülnek majd bele. Tehát nekünk most az a feladatunk leckénk szervezetként is, meg én azt gondolom a tárcának is, hogy minél intenzívebb szakmai munkával előkészítsük ezt a tárgyalás sorozatot, ami azt gondolom, hogy tárcák között, szakterületek között fog lezajlani. Ebben én azt gondolom, hogy a szakmai szervezeteknek oda kell állni a saját minisztériumuk mögé, és segíteni kell minden lehetséges eszközzel, hiszen itt pénzről van szó. Szigorú ezt mondani, de hát most harc fog menni azért, hogy ki milyen forrásokhoz jusson. És a generációs ügy, én azt gondolom, hogy konszenzusos téma, ez fontos, hogy támogatni kell. Bízom abban, hogy majd a forrás elosztásnál is az a konszenzus azért látszani fog. Kevésbé vagyok optimista egyébként.
Mi a tétje ennek?
Vidék jövője a tét. Tehát az, hogy megmarad-e a vidék, vagy nem. Sokan azt gondolják, hogy egy kicsit túlzó, amikor azt mondjuk, hogy az, hogy gazdák vannak-e a vidéken, az a vidék megmaradását jelenti-e. De hogyha hogy végig gondoljuk, akkor igen. Ugye az a környezet, ami ott körülveszi az embereket, az nem mindegy, hogy egy nagy gazdaságnak a kezében van, és akkor még a mezővédő erdősávok is eltűnnek, hogy a dupla kerekes traktor optimális ívben tudjon fordulni, vagy pedig több kisebb gazdaság azt a fajta mozaikos tájat meg tudja teremteni, ami szükséges lenne, jobban odafigyelve azokra az erőforrásokra, amelyek neki a rendelkezésére állnak. Egy gazdálkodónak a jelenléte egyben egy kultúrát is jelent, ami megjelenik az adott közösségben, hozza magával azt a természetközeli, földközeli gondolkodást, ami azt gondolom, hogy a paraszti világnak mindig is a sajátossága volt, hogyha eltűnik a paraszt a rendszerből, a gazdálkodó, akkor ez a kultúra is azért szépen ki fog veszni. Foglalkoztatók a gazdák. Tehát ők azért ott adót fizetnek, embereket foglalkoztatnak, nehogy Isten a helyi élelmiszerellátásnak és integráns részei, nem mindegy, hogy egy nagy áruházból érkezik meg ugyanazon az áron valami, vagy pedig helyben megtermelt zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak az emberek. Tehát itt nagyon komolyan a közéleti részéről nem is beszélve, hiszen egy településnek az életében ugye meghatározóak azok a szereplők, akik mögött azért van valamiféle teljesítmény. Vállalkozók, olyan példaképek, akik természetes módon a közösség vezetői, és a gazdák is ezek között vannak. Tehát, hogyha ezek a gazdaságok eltűnnek, akkor a település vezetéséből is hiányozni fog egy réteg, és hiányozni fog egy gondolat, ami szükséges ahhoz, hogy a település megéljen, túléljen dolgokat. Tehát ez valóban egy életbe vágó kérdés.
Mikula Lajost, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége főtitkárát hallották. Lélekig. Veres András, győri megyés püspök gondolatai.
A keresztény világ az elmúlt vasárnap pünkösd ünnepén emlékezett meg az egyház születésnapjáról, és adott hálát Istennek a Szentlélek elküldéséért. Ma egy héttel pünkösd után a Szent Háromság titkát állítja elénk az egyház. Jézus kinyilatkoztatása alapján ugyanis tudjuk, hogy csak egy Isten van, de ebben az egyetlen isteni természetben három személy létezik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Még mielőtt bárki füle bezárulna a hallottak miatt, kérem tartsanak velem ennek az emberi értelmet meghaladó titoknak a megközelítésében. Fontos dolgokat érthetünk meg saját személyes és közösségi életünkre vonatkozóan. Istent a maga teljességében nem vagyunk képesek megismerni, mert ő nem a teremtett világ része, hanem annak a teremtője. Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér, csak titkonéző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet, mondja a költő. János apostol evangéliumában azt olvassuk, hogy Istent nem látta soha senki, az egyszülött fiú nyilatkoztatta ki, aki az atya ölén van. Istent teremtett műveiből, gondviselő szeretetéből és Jézus tanításából ismerhetjük meg. A különböző vallások Isten fogalma, de még az Ószövetségi is magán hordozza az emberi értelem korlátaiból fakadó hiányosságokat. Jézus is hasonlatok és példabeszédek által tanított Istenről, hogy képesek legyünk megérteni. Isten titkát, hogy egy isteni természetben három isteni személy létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, mégsem vagyunk képesek felfogni, megérteni, annyira idegen az emberi tapasztalattól. Minden gondolati kísérlet végül csődöt mond. Szent Ágoston klasszikus történetét sokan ismerik. A tengerparton sétálva a Szent Háromság titkáról elmélkedett, amikor meglátott egy gyermeket, aki egy kagylóhéjjal a tenger vizét hordta egy kis mélyedésbe. Amikor Ágoston megkérdezte, mit csinál, azt a választ kapta, hogy a tenger vizét meri ki ebbe a gödörbe. De hát ez lehetetlen, gyermek, válaszolt neki a szent. A gyermek határozottan válaszolt. Hamarabb tudom én kimerni a tengervizét, mint neked sikerülne megértened a Szent Háromság titkát. A Szentírásból tudjuk, Isten a szeretet. Ahol szeretet van, ott közösség van, mert a szeretet közösséget teremt. Minden emberi közösség isteni, ha szeretetre épül. Isten szeretetének-e közössége a Szent Háromság hódolatra készteti az embert. Miként a költő vallja, hiszek egy Istent, ki három személy, az élő Istent, aki bennem él, s akiben élek, mozgok és vagyok, kinek tenyerén megsimulhatok. Ó tudom kinek, én az eleven Istennek hiszek. Örömteli békés vasárnapot kívánok minden rádióhallgatónak.
Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 31-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Először rendeztek BL-döntőt a Puskás Arénában. A miniszterelnök szerint Budapest és Magyarország mindent megtett, hogy az esemény egy sportünnep legyen.
Már látszik a brüsszeli tárgyalás hatása, erősödött a forint az uniós támogatások hírére.
A következő tanévtől újra lesz Erasmus program, a modellváltó egyetemek visszakapják az autonómiájukat, mondjuk a részleteket. A PSG nyerte a BL döntőt az Arsenal ellen a budapesti Puskás Arénában rendezett mérkőzésen.
A két csapat a 90 perces játékidőt 1-1-jel zárta. A 2x15 perc alatt sem változott az állás. Végül a 11-esek döntöttek a franciák javára, és 4-3-ra győztek. A mérkőzésre több tízezer szurkoló érkezett Párizsból és Londonból is. Mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de tízezrek jöttek el jegy nélkül is. A két csapat drukkereinek két külön szurkolói zónát is kialakítottak Budapesten, illetve a főváros több pontján kivetítőkön is figyelemmel lehetett kísérni a meccset.
Mindent megtett Budapest és Magyarország, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen. Erről a miniszterelnök beszélt a mérkőzés előtt a közösségi oldalán.
Magyar Péter kiemelte, hogy ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetnek a magyarok arra, hogy ezt hazánk rendezte.
Elképesztő logisztikai teljesítmény, hiszen sok ezer önkéntes is dolgozik a rendezvény zavartalan lebonyolításán, de ha csak azt nézzük, hogy nem volt még olyan, hogy ennyi repülő érkezzen egy napon belül Budapestre, akkor ez is óriási szervezési munkát igényel.
50 milliárd forint hasznot hozhat a fővárosnak a tegnapi BL döntő. Számítások szerint ennyivel többet költhettek el, főleg a külföldiek egy nap alatt. Ezt az összeget a szállás és vendéglátóipari költségek, a közlekedési, a jegyvásárlási és a mérkőzéshez kapcsolódó szolgáltatások kiadásai teszik ki.
Becslések szerint azok az angol és francia szurkolók, akik már pénteken megérkeztek és ma távoznak, átlagosan 300 ezer forintot költhetnek fejenként. Szabados Mihály sportközgazdász azt mondta, az úszó világbajnokság vagy az atlétikai VB több hét alatt vonz annyi nézőt és pénzt Budapestre, mint ez az egy mérkőzés.
Közel 100 ezer ember, ha ők mondjuk ilyen közel 1000 eurót elköltenek, akkor már rögtön 100 millió euró körüli összegről beszélünk, tehát forint 10 milliárdokról, ami ugye itt a helyi vállalkozásoknál csapódik le. Hosszú távon viszont az, amit Budapest marketing értékben, városimázs értékben kap, én azt gondolom, hogy még ennél is fontosabb.
Szakértők szerint, mivel a világ egyik legrangosabb sporteseményéről van szó, 450 millió foci rajongó nézhette a meccset élőben vagy televízión keresztül. Ennek óriási marketing értéke van Magyarország és Budapest számára.
Párizsban több mint 130 embert állítottak elő a PSG győzelme után, miután az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át.
A tűzijáték rakéták egyike miatt megsérült egy rendőr is. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja.
Itt a Krónika. Erősödött a forint, miután Brüsszelben bejelentették, hogy több mint 6000 milliárd forintnyi eurót szabadít fel az Európai Unió Magyarországnak. Kármán András pénzügyminiszter szerint ősszel már megindulhat az uniós támogatások kifizetése hazánknak, ami a GDP növekedéséhez is hozzájárulhat.
A brüsszeli lapok arra hívják fel a figyelmet, hogy a kifizetéshez augusztus 31-ig teljesíteni kell a kötelezettségvállalási lista tételeit. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, az EU-ban hazánknak van a legstabilabb kormánya, és végrehajtja a feltételként szabott reformokat. Ez nagyon nagy munka lesz, véli a külügyi intézet kutatója. Stefán Csaba rámutatott, a helyreállítási alaphoz szükséges úgynevezett 27 szuper mérföldkő, összesen 350 kisebb lépésből áll.
Ezek elsősorban technikai szabályok, a szupermérföldkövek is technikai szabályok elsősorban, tehát itt arról van szó, hogy a közbeszerzés szabályokon így úgy kéne változtatni, ezeket viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, de megint csak magamat ismétlem, nagyon sok technikai szabályról van szó, amik viszont egymásra épülnek, tehát nem lehet egyszerre az összeset áttolni a magyar parlamenten, hanem egy részét megcsinálni, megvárni, és aztán a következőt.
A szakértő ugyanakkor kiemelte, hogy a Tisza kormány előtt is nyitva állnak azok az uniós eljárási könnyítések, amelyek védelmet nyújtanak a forrásvesztés ellen.
Az EU-s források segítségével olyan fejlesztések kezdődhetnek, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter.
Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja.
Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, így vélekedett az agrárminiszter is.
Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a támogatások. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
Már a következő tanévtől újraindul az Erasmus program Magyarországon, erről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszélt Brüsszelben.
Good news, Hungarian students can also be again part.
Jó hír a magyar hallgatóknak, újra részesei lehetnek az Erasmus közösségnek. Az Erasmus az Európai Unió egyik legikonikusabb programja. Generációkat formált, barátságokat és lehetőségeket teremtett Európa szerte. Nagyon fontos, hogy a magyar fiatalok is részesüljenek ebből az élményből.
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a kormány fokozatosan kivezeti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelenlegi rendszerét, amivel visszaadja az egyetemek autonómiáját. Ez kell ahhoz, hogy a modellváltó egyetemek újra részt vehessenek az európai csereprogramban.
11 pontos javaslatot állított össze a magyar diplomácia a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak helyreállítására, jelentette ki a kormányfő.
Magyar Péter azt mondta, ha Kijev elfogadja a magyar javaslatokat, akkor megkötik a politikai megállapodást Ukrajna uniós csatlakozásáról.
Nagyon remélem, hogy rövidesen le tudjuk zárni ezt a 11 pontot. Az ukrán fél garanciát fog tudni arra, hogy ezeket átülteti a jogszabályaiba pár hónapon belül, és utána létre tud jönni egy hivatalos találkozó is a magyar külügyminiszter és az ukrán külügyminiszter között, és én továbbra is tartom azt az ajánlatomat, üzenetemet, hogy nagyon szívesen találkozom ezen ügyek lezárása után egy politikai megállapodásra az ukrán elnökkel.
Az Európai Bizottság elnöke megerősítette, Ukrajna csak érdemi alapon csatlakozhat az Európai Unióhoz. Ukrán sajtóhírek szerint a 11-ből 9 pontban már megvan az egyesség. Egy kijavi lap közben arról ír, idézem, Orbán Viktorral ellentétben Magyar Péter valóban a kapcsolatok helyreállítására törekszik Ukrajnával.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Jelentősen megemelkedett az első lakásvásárlók aránya az Otthon Start programnak köszönhetően, mondta bankmonitor.hu vezető elemzője. Argyalán József szerint a kedvezményes hitel hatására egyre többen finanszírozzák kölcsönből az ingatlanvásárlást.
A szakértő hangsúlyozta, a hitelszerződések volumenének mintegy 70%-a az Otthon Starthoz köthető. Hozzátette, számos bank a kialakult verseny miatt a 3%-nál is alacsonyabban tartja a kamatot. Argyalán József arról is beszélt, hogy tavaly az elmúlt 25 év legnagyobb ingatlan áremelkedését rögzítette a piac, de a következő időszakban már a lakásárak stagnálása várható.
Ha az adásvételek számára tekintünk, a tavalyi év azonos időszakához képest visszaesésről beszélhetünk. Tehát a kereslet már mérséklődött, és igen, bizonyos szegmensekben, gondolok itt mondjuk a budapesti panellakásokra, amelyek hirtelen nagyon kilőttek az Otthon Start program indulása követően, ott már lehet látni akár árkorrekciókat is, mondhatni azt, hogy többet tudnak alkudni.
A Mi Hazánk mozgalom szerint folytatódik a taxisok kivéreztetése Budapesten.
A párt azt kifogásolja, hogy a személyfuvarozók 3,5 éve változatlan tarifákkal dolgoznak, és a budapesti közgyűlés eheti ülésén sem született pozitív döntés számukra. Balogh Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke szerint a taxisok egyre nehezebben tudnak megélni.
Mondva csinált indokokra hivatkozva a tegnapi napon sem történt érdemi előrelépés a fővárosi közgyűlésben. A BKK, a Városháza és a frakciók együtt építik le és teszik tönkre a magyar munkavállalókat, miközben a külföldi tulajdonú multinacionális cégeket helyezik előnyös pozícióba. A Mi Hazánk mozgalom következetesen kiáll a magyar munkavállalók mellett a külföldi tulajdonú cégekkel szemben.
Az MSZP szerint elfogadhatatlan, hogy a nyíltan baloldali értékeket képviselő Népszava nyomtatott kiadása egyik napról a másikra eltűnjön.
A szocialista párt ezt a média pluralizmus elleni támadásnak tartja, mivel, ahogy fogalmaztak, a nyomtatás és a terjesztés döntő része a Fidesz által képített médiabirodalom kezében összpontosul Magyarországon. A szocialisták azt is írták, hogy idézem, az ügy túlmutat a Népszaván, ahogy a Népszabadság kinyírása is túlmutatott egy napilap ellehetetlenítésén.
Letért az útról, majd fának ütközött tegnap egy autóbusz Pécs és Hirt közelében. A sofőr a helyszínen életét vesztette, 23 utas pedig megsérült. A bérelt busszal pécsi aerobikos gyerekek utaztak a fővárosba a Magyar Kupa második fordulójára. A buszon 19 versenyző, 3 edző és 6 szülő, valamint a sofőr tartózkodott.
A balesetről Berlász Viktória, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az autóbusz eddig tisztázatlanokból áttért a szembejövő sávba, majd az út mellett egy fának ütközött.
A buszban összesen 28-an, köztük felnőttek és gyermekek is utaztak. A baleset következtében a gépjárművezető a helyszínen életét vesztette.
Hősképzés plusz programmal várja fiatalokat az Országos Mentőszolgálat. Az OMSZ 2018-ban indította el hősképzési programját, amelynek során az életmentéshez kedvet és bátorságot érző laikusok minden hónapban ingyenes újraélesztési oktatáson vehetnek részt a megye székhelyi mentőállomásokon.
A mentőszolgálat szóvivője hangsúlyozta, a népszerű kezdeményezést idén a nyári hónapokra új, a fiatalok számára különösen hasznos elemekkel egészítették ki. Györfi Pál hozzátette, a tanfolyamon való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.
A nyári időszak az a fiatalok szempontjából bizonyos értelemben egy sokkal szabadabb időszak. Nyújtsunk nekik egy olyan programot, ami több, mint egy egyszerű életmentő képzés. Egy kicsit bepillantást nyerhessenek a mentők világába, a sürgősségi ellátás világába, a segítőhivatásnak, érezzék meg a szépségét.
Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között.
Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket. Próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat.
Kihirdették a közmédia Süsüke mesés világa című rajzpályázatának nyerteseit.
Imre Zita marketing és kommunikációs vezető emlékeztetett, a pályázatot az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió írta ki Csukás István születésének 90. évfordulójára. A 3-10 éves korosztálynak meghirdetett rajzpályázatra mintegy 400 gyermek küldte be alkotását.
Süsükét a világűrbe varázsolták a gyerekek a rajzaikkal. A festményeken és a képeken látható, hogy fantasztikus bolygók, csillagok, holdak és minden, aminek a gyermeki fantázia határt szab, minden megjelent ezeken a csodás fotókon. A mai gyereknapi rendezvényen 40 gyermeket díjaztunk, legügyesebbek és legkreatívabb alkotásokat állítottuk ki, és lehet megtekinteni őket itt a műpában a mai nap.
A vajdasági vágta döntőjét Kisutcai Miklós Topolya lovasa nyerte My Boy Merlin nevű lovával. Ő indulhat majd a nemzeti vágtán októberben Szilvásváradon.
Bumforti Vadar főszervező szerint a vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán. Tavaly Magyar Kanizsa lovasa meg is nyerte a döntőt.
A külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építettek ki az M3-ason a 48-as és a 39-es kilométer között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sáv használható.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves szivatar, napközben 25-30, este 16-23 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Király Erzsébet.
Műsorajánlat 56-70.
Hogyan építette ki a kommunista hatalom a propaganda rendszerét Magyarországon? Miként vonták ellenőrzés alá a rádiót és a sajtót, és hogyan próbálták a műsorokon keresztül formálni az emberek gondolkodását? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. A hitelbesorolásunk nem változott, de az uniós pénzekhez közelebb kerültünk, hogyan tovább magyar gazdaság. A jogállamiság megsértése vagy a jogállam helyreállítása? 8 évre korlátozná a miniszterelnöki poszt betöltését a Tiszapárt, majd politikai testület vagy kvázi bíróság? Erősebb jogosítványokat adna a parlamenti vizsgálóbizottságoknak a kormánypárt, és gyermekek tegnap és ma, Hegedűs Zoltán jegyzete. A politikai egyesség megvan, a pénzre azonban még várni kell. 16,4 milliárd euró befagyasztott támogatás felszabadításáról kötött megállapodást Magyar Péter miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke. A kormányfő Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatóján történelminek nevezte az egyességet, hozzátette azonban azt is, hogy ez még csak egy politikai megállapodás, és hogy még rengeteg jogszabályt kell elfogadnia a kormánynak. Ez utóbbit a brüsszeli politikó is hangsúlyozta. A lapnak nyilatkozó bizottsági tisztviselő úgy fogalmazott, hogy megállapodtunk egy kötelezettségvállalási listában, amelyek, ha augusztus 31-éig teljesülnek, elindul a kifizetés is. Stúdiónk vendége Sebestyén József közgazdász, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Hát áldázvita zajlik a sajtóban, hogy miben állapodtak meg a felek, miben állapodtak meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Sajnos ezt részleteiben nem ismerjük. Ugye alapvetően, hogyha az első nyilatkozatokat hallgattuk, akkor az derült ki, hogy szinte holnap már várhatjuk is azt, hogy érkeznek a pénzek, de azért ez nem ennyire egyszerű valóban, ahogy ez a felvezetőben is elhangzott. Nagyon sok olyan elvárás van az Európai Unió részéről, amit Magyarországnak ki kell pipálnia, teljesítenie kell, akár a menekültügytől kezdve egészen az uniós pénzeknek a transzparenciának a biztosításáig. Ez mind nyilván munkát igényel a magyar kormány részéről is, és ezt hát a napokban fogjuk majd látni, hogy ez a konkrét munka ez hogyan halad majd, és mennyire kerülünk ténylegesen közelebb az uniós pénzekhez. És ezt mindenképp hozzátenném, hogy az uniós pénzek befagyasztása az nem egyetlen egy lépésben történt, tehát voltak kisebb pénzcsoportoknak külön fagyasztásai, és voltak nagyobb összegeknek, vagy nagyobb kategóriáknak is blokkolásai. Tehát most van egy blokk, amit feladottak, de számos kisebb blokk az még ugyanúgy megvan. Ezeket mind-mind konkrétan külön-külön fel kell majd szabadítani, és akkor reménykedhetünk abban, hogy ez az összeg ez megérkezik, ami egyébként nyilván egy jó hír lenne a magyar gazdaságnak, hiszen ez több, mint a magyar GDP 5%-a, amiről csak most megállapodás született. Hogyha ez megérkezne, az nyilván azt jelenteni, hogy magyar gazdaságban több beruházás lenne, több fejlesztés lenne, könnyebben tudnánk a gazdasági konvergenciát folytatni.
Ez ugyanaz a kötelezettséglista lehet, amit az Orbán kormánynak is teljesítenie kellett volna, mert ugye van, aki azt mondja, hogy hát akkor tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ezt a kötelezettséglistát eddig is ismertük, ezt az Orbán kormány nem írta alá, a Magyar Péter vezette kormány pedig alá fogja írni, vagy legalábbis kötelezettséget vállalt erre.
Meglátjuk, igazából nem derült ki az eddigi sajtóhírekből, nyilatkozatokból, hogy pontosan milyen elvárások vannak. Megmondom őszintén, kicsit rossz az optikája szerintem annak, hogy itt egy kormányváltás után is, hát gyakorlatilag mindenféle olyan törvényváltoztatás nélkül, ami a korábbi kritikákkal esetleg valahogy összhangban lett volna, és arra való reakciónak tekintető lett volna, nagyon gyorsan megállapodás született az Európai Unió és Magyarország között. Ugye vannak olyan hangok, amelyek szerint igazából itt az előző kormánypártnak nem akarták odaadni az Európai Uniós pénzeket, független attól, hogy mit cipálnak ki, mivel állapodnak meg, milyen mérföldkövek történnek meg a kormányzat részéről. Ugye az előző kormánynak a tagjai nyilatkoztak arról is, hogy nagyon sokáig válaszra kaptak egyébként azokra az ő lépéseikre, amiket közöltek az Európai Bizottsággal, az Európai Unióval, hogy megtettek annak érdekében, hogy ezeket az uniós pénzeket feloldják. Tehát az, hogy ennyire gyorsan most sikerjelentést hallunk, anélkül, hogy látnánk azt, hogy konkrétan milyen konkrét lépések történtek a mögött, hogy ezek a pénzek ezek valóban megérkeznek, ez egy kicsit nekem zavaró, de alapvetően nyilván magyar emberként én örülök annak, hogy a mostani kormány ez meg tudott állapodni az Európai Unióval legalábbis magas szinten, és hát nyilván el kell kezdeni a munkát, és reménykedem abban, hogy ez egy sikeres munka lesz, és meg is érkeznek a pénzek.
De Magyar Péter azt mondta, hogy a legsúlyosabb kifogás az a korrupció volt, tehát gyakorlatilag ezt az egyet jelölte meg, hogy ezt akarja a bizottság megszüntetni, és ezt a magyar kormány, mármint a Magyar Péter vezette kormány vállalni fogja. Na de eddig mérföldkövekről volt szó, 27 mérföldkőről, és az előző kormány jelezte azt, hogy ezek még úgy sokasodhatnak is. Mi lehet még az a 26 másik?
Hát egyrészt igen, másrészt azért kevés olyan kormány van, én egyet nem tudnék mondani, aki mikor megválasztották, akkor azt vállalta volna, hogy ő konkrétan korrupt lesz. Tehát azért, hogy mondjam, a korrupciót előre vállalni, belengetni, megígérni, az mindig sokkal
könnyebb. Annak a felszámolását.
Igen, vagy akár a felszámolását, az mindig sokkal könnyebb, mint ezt ténylegesen megvalósítani. Tehát ilyen szempontból is egyébként megmondom, össznek kicsit visszás nekem ez a nagyon gyors sikerkommunikáció az Európai Uniónak a részéről, hiszen még ők se látják azt, hogy milyen konkrét lépések történnek majd Magyarországon, hogy a szerintük magas korrupciót egyébként, én ezzel a témával sokat foglalkoztam, és vannak a korrupciónak objektív és szubjektív mérőszámai, ami Magyarország egyébként nem szokott jól lenni a korrupciós listákon, az a szubjektív mérőszáma egyébként a korrupciónak, a korrupció észlelési.
Korrupciós érzet,
pontosan,
igen.
Így van.
Ön szerint van-e korrupció?
Így van, ami az én véleményem szerint egyébként ez csak azt tudja mérni, hogy mennyire hittük el azt, hogy van Magyarországon korrupció. Tehát alapvetően ez a korrupcióval kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát méri szerintem, nem pedig azt, hogy ténylegesen van-e korrupció. Vannak ilyen mérőszámok, amik sokkal objektívebb mérőszámai a korrupciónak, hogy egy konkrét cégvezető mennyiszer találkozott ilyen helyzettel, ahol neki fizetnie kellett mondjuk egy állami szolgáltatásért, és ezekben egyébként Magyarország kifejezetten jól áll. Tehát a magyar korrupció az nem tekinthető magasnak. Annak a fényében egyébként különösen érdekes a történet, hogy Ukrajnával szemben, ahol amely ország minden lista, még a percepciós listákon is rosszabb eredményt ér el, mint Magyarország, soha nem merült föl az Európai Unió részéről ilyen vált, hogy azért nem kapnak meg bármilyen pénzt, mert náluk korrupció lenne. Tehát én azt gondolom, hogy korrupcióval nem volt gond Magyarországon, ez inkább egy olyan szólam volt, amit könnyű volt mondani, könnyű volt használni anélkül, hogy bárki itt látta volna azt, hogy konkrétan milyen okai vannak annak, hogy nem kapjuk a pénzeket, de igazából valóban nyilván egyik országban sem jó, hogyha van korrupció, itt konkrétan látni kéne, hogy milyen problémái voltak az Európai Uniónak eddig, és milyen lépések lesznek, amik ezeket a problémákat orvosolják.
Ezeket nyilván látni fogjuk, hiszen egy törvénykezési dömping indul el most nyáron, de a két hitelminősítő, három nagy hitelminősítő intézet van, aminek a véleménye számít például a befektetők körében, hogy hajlandóak-e államkötvényeket, egyebeket vásárolni, vagy sem. És ebből kettő már minősítette, értékelte a magyar gazdaságnak a helyzetét, a hitel besorolását, ez a Standard & Poor's és a Moody's. Mind a két hitelminősítő intézet változatlanul hagyta a magyar államadóság besorolását negatív kilátással. Az egyik hitelminősítőnél felette vagyunk egyel a Bovrinak, a másik hitelminősítőnél kettővel vagyunk felette a Bovrinak, a harmadik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig majd június 5-én nézi meg, hogy hogy is állunk. Az, hogy változatlanul hagyták a magyar államadóság besorolását, mire utal? Szerintem nem, ők tudták egyébként azt, hogy a magyar kormány gyors megegyezésre törekszik az uniós támogatások ügyében az Európai Bizottsággal.
Szerintem ez pontosan azt tükrözi, amiről mi is beszéltünk most. Tehát igazából nem lehet még semmit látni. Nem tudjuk, nem látjuk azt, hogy az új kormánynak mik lesznek a fő súlypontjai, mik lesznek azok a területek, ahol konkrétan előrelépés fog történni, akár pozitív, akár nyilván egy hitelminősítő szempontjából negatív kockázatokat növelő irányban. Ezért ők óvatosak, tehát nem változtatnak a rétingen, a minősítésen. Azt mindenképpen hozzátenném, hogy valóban a Bovlihez közel áll Magyarország, de befektetési kategóriában vagyunk mind a három nagy hitelminősítőnél. Ez nem volt mindig így, tehát 10-11 évvel ezelőtt Magyarország nem volt benne a befektetési kategóriában, Bovli kategóriában voltunk a hitelminősítőknél, és komoly kormányzati munka volt a mögött, hogy innen kihozzák az országot, és hozzátenném azt is egyébként, hogy 2019-ig nagyon jó trendjeink voltak a hitelminősítőknél, csak aztán jött a Covid, ahol amely minden országban egyébként ezeket a számokat, amiket a hitelminősítők néznek, gazdasági növekedés, költségvetési hiány, az államadósságnak a mértéke, az összes ilyen számot kicsit elrontotta, és aztán a 2022 óta tartó háború az megint csak egy olyan nyomást helyezett a régiós gazdaságokra, így Magyarországra is, ami a minősítések javulásának trendjét azt kicsit megállította, megfagyasztotta. Ha nem lett volna ez a két esemény, tehát se a Covid, nem lett volna se a háború, akkor most már nagyon messze lennénk szerintem a Bovli kategóriától. Ezek szerencsétlen események voltak, de alapvetően a magyar gazdaság az ebben a viharos időben is tudta tartani azt a szintet, ami elválasztja őt a Bovli kategóriától, szemben egyébként néhány országgal, ami nem volt erre képes. Tehát azt gondolom, hogy ez már egy szép teljesítmény, hogy nem vagyunk a Bovli kategóriában, és tudtuk tartani a befektetési kategóriát. Nyilván meglátjuk majd azt, hogy az új kormányzat az milyen döntéseket hoz, és ezek hogy fognak hatni akár a minősítésre is.
De a hitelminősítők nem egyszerűen csak egy döntést hoznak, hogy változatlanul hagyjuk a besorolást meg a kilátásokat, hanem indokolják is azt, hogy miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek. Mind a két hitelminősítőnek az értékelésében, a magyar gazdaságról írt értékelésében megjelenik az a figyelmeztetés, hogy túlköltekezik a költségvetés, a fiskális politikán változtatni kell, és ajánlanak is egyébként különböző dolgokat, így például az árristoppok fokozatos kivezetését, ezzel párhuzamosan ugye felmerülnek egyéb, például a progresszív adórendszernek az erősítése, az ilyen téren bekövetkező változásoknak láthatóan örülnek ezek a hitelminősítők. Mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát ez a fiskális politika változtatás, ez mire utal? Megszorítást kérnek?
Valójában igen. Egy hitelminősítő ugye alapvetően azt nézi, hogy aki hitelez egy országnak, vagy akár egy cégnek, ugye cégeket is minősítenek ők, az mennyire biztos, hogy visszakapja a pénzét. És nyilván az, hogy a pénzében, a pénze visszakapásában mennyire bízhat a befektető, az attól függ, hogy a gazdálkodás az adott intézménynek, vagy az adott országnak az mennyire stabil, növekszik az államadósság, vagy a vállalati adósság halmaz, vagy éppen csökken. És ilyen szempontból az egyik fontos mutató az valóban az adósság szintje, a másik az pedig a hiány. A mértéke. Hogyha azt nézzük, hogy Magyarországon mi a helyzet, egyébként nagyon jó mutatóink vannak, tehát 2010 óta egyetlen egy ország volt a régióban, akinek a GDP arányos államadósága csökkent, ez Magyarország volt, és az elmúlt években is nagyjából stabilan tudta tartani a kormányzat a GDP arányos államadósságot, tehát Magyarországon nincsenek ilyen veszélyek, nem véletlen az, hogy benne is vagyunk a befektetési kategóriában, viszont nyilván oda kell figyelni arra, hogy a költségvetési hiány az hogyan alakul. Szerintem most nincsenek komoly gondok egyébként, nyilván meg kell látnunk azt, hogy a Tisza kormány milyen döntéseket hoz, ez hogy fog hatni majd a hiányra, hogy fog hatni az államadósságnak a trendjére. Szerintem nagy korrekciókra nincsen egyébként szükség, de nyilvánvaló érthető az, hogy egy hitelminősítő, aki inkább a hitelezők érdekeit képviseli, ő mindig amellett érvel, hogy inkább legyen kevesebb a hiány, tehát valóban, ugye visszautalva akkor a kérdésre, megszorítási jellegű logika van az ő fejükben, legyen több a bevétele a kormányzatnak, ami nyilván adóemelésekkel érhető el elsősorban, és legyen kevesebb a kiadása, ami meg ugye olyan kiadások csökkentésével, hogy mint például ugye, ami szintén elhangzott itt egy-két hírben, hogy akár a nyugdíjaknak a felülvizsgálata, itt a 13. 14. havi nyugdíjra gondolok konkrétan, vagy akár olyan állami támogatások, akár ugye árstoppok, akár egyéb támogatásoknak az eltörlése, rezsicsökkentés, amelyek kiadást jelentenek a költségvetésnek.
Sebessyén Géza közgazdász, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk. jelentős politikai fordulat után természetesek a személycserék. Ugyanakkor minden esetben tiszteletben kell tartani a jogállami eljárásokat és az érintettek jogait. Nyilatkozta a Euronews-nak az Európai Unió igazságügyi biztosa annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök több közjogi méltóságot is lemondásra szólított fel. Michael McMahon leszögezte, az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi fejleményeket. Már csak azért is, mert készül az aktuális jogállamisági jelentés, amit várhatóan júliusban tesz közzé a bizottság. Ez utóbbi pedig azért is érdekes lehet, mert már a parlament előtt van az a Tisza párt által benyújtott alaptörvényt módosító javaslat, ami szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki 1990. május 2-ától számítva legalább 8 éven keresztül miniszterelnöki megbízást töltött be. Az alkotmányjogászok egy része szerint a módosítást, mint egy Orbán Viktorra szabták, a visszamenőleges hatály pedig sérti a jogállamisági elvet. A beterjesztők szerint viszont erről szó sincs, a cél épp a jogállam helyreállítása. De mit jelent a visszamenőleges hatály? Kérdeztem Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát.
Azt jelenti a visszaható hatály, hogy olyan helyzeteket szabályoz a múltról, amit már nem lehet megváltoztatni. Tehát egy példában, hogyha például a Fidesz frakció januárban elfogadott volna egy alaptörvénymódosítást, amely azt mondja, hogy a 2026-os választáson nem indulhat olyan párt, amelynek 2025. december 1-én 500-nál kevesebb tagja volt, ugye akkor visszaható hatállyal kizárta volna a Tisza pártot a választáson indulásba. Ha a jövőre nézve mond ilyen szabályt, akkor a Tisza pártnak lett volna lehetősége tagokat toborozni, de egy múltbeli eseményt utólag nem lehet megváltoztatni. Tehát ebben az esetben, amikor 1990-ig visszahatóan állapít meg szabályokat, akkor gyakorlatilag korlátozza az érintett személyek közéletben való részvételi jogát, és korlátozza a választók jogát is. Meg kell jegyeznem, nem annyira jogi kérdés, inkább politikai kérdés, hogy szerintem maga az alapfeltevés hibás, amikor azt állítják az előterjesztők, hogy valaki a politikában azért lesz erős ember, mert erős pozícióban van. Tehát azért volt erős ember Orbán Viktor, mert miniszterelnök volt, és ha nem lesz miniszterelnök, nem lesz erős ember. A dolog valójában szerintem fordítva van, azért lesz valaki miniszterelnök, mert a politikában erős. Ugye ha az orosz példára gondolunk, amikor Putyin köztársasági elnök volt, akkor az elnöki pozíció volt az erős pozíció, utána amikor cserélt Medvegyevvel, akkor a miniszterelnöki pozíció, és utána újra visszacserélt. Tehát ha mondjuk Orbán Viktor nem lehet miniszterelnök, de lehet belügyminiszter, akkor valószínűleg abban a kormányban a belügyminiszter lesz az erős ember, mert a politikai pozíció az nem a közjogi pozíciótól függ.
Mondhatjuk-e azt, hogy ezt az alkotmánymódosító javaslatot Orbán Viktorra szabták, és tulajdonképpen itt egyetlen embert érint hátrányosan, vagy érinthet hátrányosan, jogértelmezés kérdése, a visszaható hatálytilalma. Vagy érint ez azért másokat is? Gondolok itt akár választókra, gondolok itt akár parlamenti választáson győztes pártra, vagy általában mondjuk a választhatóság jogának az érvényesülésére.
Így van, ugye az, hogy ki lesz a miniszterelnök, az nem sorsolással dől el. Tehát ha sorsolás lenne, akkor logikus lenne azt mondani, hogy hát a sorsolásnál túl sokszor ne jöhessen ki ugyanaz a név. De a miniszterelnöki pozíció a választói akarat következtében jön létre, tehát az, amikor azt mondja 141 képviselő jelen pillanatban, hogy hiába lesz x év múlva akár 5 millió szavazó, aki szeretné, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, vagy Gyurcsány Ferenc, mert őt is bizonyos értelemben ezt korlátozza, vagy akár 8 év múlva Magyar Pétert szeretnék újra miniszterelnöknek, de nem tehetik meg, mert 141 képviselő úgy döntött, hogy a parlament nem választhatja meg az adott szemét. Tehát ez a jövőre nézve is korlátozást jelent. Ha csak a jövőre vonatkozna, az jogilag védhető, a célszerűségi és az észszerűségi kérdés az felvetődik, ugye nem véletlen, hogy Európában egyetlen egy országban sincs ilyen szabályozás, hogy a parlamentnek felelős miniszterelnököt vagy kancellárt korlátoznák a mandátumok száma alapján.
Azzal, hogy kifejezetten személyre szabottnak tűnik sokak szerint ez a javaslat, sérül-e a jogállamiságnak az elve? Egyáltalán más embernél felmerülhet ez a korlátozás?
Korlátozott számú személynél felmerülhet, tehát akik már voltak 90 óta miniszterelnökök, Medgyessy Péter, csak rövidebb ideig lehetne, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, őket is bizonyos értelemben érinti ez a javaslat.
De ők lehetnének egy időre miniszterelnökök ezután is.
Így van, tehát ha elfogadják ezt a javaslatot, akkor ki van zárva az, hogy visszahozzák Orbán Viktort. És a jogállamiságnak alappillére a jogbiztonság, a jogbiztonságnak pedig alapkövetelménye, hogy ne legyen személyre szabott jogalkotás, és ne legyen visszaható hatályú. Sajnos az elmúlt 16 évben is voltak visszaható hatályú szabályok, de az alaptörvényt érintően nem.
Hol van a jogorvoslat lehetősége?
A hazai jogorvoslat lehetősége korlátozott. Ugye van, aki azt mondja, hogy az köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordulhat, Siffer András egy facebookos elemzés erre a következtetése jutott. Mások azt mondják, hogy az Alkotmánybíróság magát, az alaptörvény módosító szöveget nem vizsgálja, mert korábban...
Tehát a tartalmat nem vizsgálhatja.
A tartalmat nem csak azt, hogy milyen eljárásban fogadták el. Akármelyik út is igaz, valószínűleg nemzetközi szinten nagyobb eséllyel lehet jogorvoslatot találni, hiszen a jogállamiság követelménye nem csak a magyar alaptörvényben szerepel, hanem az Európai Unió alapdokumentumaiban is, és hát jól láttuk az elmúlt években az Európai Unió, Európai Bizottság nagyon szigorúan számon kérte Magyarországon a jogállamiságot, nincs okunk feltételezni, hogy a jövőben ne így járna.
Egyébként vannak ilyen ítéletek, tehát az Európai Unió bíróságának az ítéletei, döntései, azok részét képezik az Európai Uniós joganyagnak. Vannak olyan ítéletek, ahol kimondják azt, ilyen például a Fedeza ügy, kimondják azt elvi éllel, hogy előfordulhatnak rendkívüli esetben visszaható hatályú jogalkotási eljárások, de általánosan ezt nem lehet alkalmazni, és ez rendkívül ritka.
Így van. A visszaható hatályú jogalkalmazásnál valóban lehet rendkívüli indokolt eset, ugye nem alaptörvényt érintően, de Magyarországon is például a devizahiteleknek az utólagos forintosítása az a bankok számára hatrányos volt visszaható hatállyal, de az Alkotmánybíróság is, és mindenki más, aki ezt vizsgálta, azt mondta ki, hogy ugyanez visszaható hatályú, de olyan sok polgár számára kedvezőbb változást eredményezett, hogy ilyenkor a visszaható hatály megindokolható. Ugye a parlamentben az alaptörvény módosítást előterjesztő képviselők nem azt mondták, hogy ez most egy indokolt eset a visszaható hatályra, hanem azt állították, hogy szerintük nem személyre szabott, és szerintük nem visszaható hatályú, de nyilván az lenne a kívánatos, hogy ebben egy független pártatlan testület foglaljon állást. Ez lehet az Európai Bizottság, amelyik a jogállamiság fölött törködik, vagy akár az Európai Bíróság.
Ugye egy másik érzékeny ügy, ugye a köztársaság elnököt több alkalommal felszólította lemondásra Magyar Péter miniszterelnök. A köztársasági elnök most a Velencei Bizottsághoz fordult ebben az ügyben. A Velencei Bizottságnak itt milyen hatásköre, jogköre van?
Ugye a Velencei Bizottság az nem az Európai Uniónak a szervezete, hanem az Európa Tanácsnak a szervezete. Ugye a 46 tagú Európa Tanács hozta létre 1990-ben. Ugye ez jogász professzorokból, alkotmánybírókból, legfelsőbb bírósági bírókból álló jogtudós testület. Ugye 90-ben azért jött létre, mert kelet-európai rendszerváltások során nagyon sok kérdés merült fel, akár a választási törvény demokratikus voltáról, akár az új alkotmányokról, akár jogállamisági követelményekről. Ez a testület ugye nem bíróság, és a döntései nem kötelezőek senkire, de tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez egy jó feloldása a konfliktusnak. Ugye a hétköznapi életben is, ha két személy között konfliktus van, akkor jó, ha egy harmadik mediátort igénybe vesz. Ugye itt nem is annyira Súlyog Tamás és Magyar Péter között van a konfliktus, mint inkább a köztársasági elnöki intézmény és a miniszterelnök, a kormány között jött létre egy közjogi konfliktus. Ugye az egyikük azt állítja, hogy el lehet távolítani politikai okokból a köztársasági elnököt, a köztársasági elnök azt állítja, hogy csak jogállami és alkotmányos okokból lehet, tehát hogyha az alkotmány szándékosan megsérti, hogyha szándékosan törvény sért a feladat körében, illetőleg a szándékos bűncselekményt követel, és akkor is az alaptörvényben meghatározott eljárásban a képviselők egyötöde kezdeményezheti, a parlament kétharmados titkos szavazással az alkotmánybírósághoz fordul, és az alkotmánybíróság szintén kétharmados többséggel mondhatja ki az elnök hivataltól való megfosztását. elosztását. Tehát ha van ilyen ok, akkor ezt az eljárást kellene lefolytatni, ha nincs ilyen ok, akkor politikai jogból, ízlésbeli jogból nem lehet eltávolítani. Mivel mind a két fél elég határozottan ragaszkodik az álláspontjához, a legjobb megoldásnak én is azt látom, hogy egy független, pártatlan, politikai befolyástól mentes szervezet, kiváló jogászok, a hazájukban elismert kiváló jogászok, ugye az államok delegálják ezeket a személyeket 4 évre, akik függetlenek, pártatlanok, befolyástól mentesek, és ők majd valószínűleg legkorábban talán októberben fognak állást foglalni, ugyan 2 hét múlva lesz a Velencei Bizottságnak ülése, de nagyon valószínűtlen, hogy ilyen rövid idő alatt álláspontot tudnak kialakítani.
Nagyon sok idő van októberig. Van-e arra lehetősége a Tisza pártnak, hogy úgy módosítsa az alaptörvényt, hogy Súlyog Tamás leváltható legyen?
Ez különben olyan kérdés, mint azt kérdeznénk, hogy van-e lehetőség egy gépkocsi vezetőnek arra, hogy a záróvonalon áthaladjon. Hát lehetősége van, nem biztos, hogy jó, ha
megteszi. Záróvonal ez, amit én kérdezek?
Ez szerintem záróvonal, és szeretném hangsúlyozni, nem is annyira Súlyog Tamás személyéről van itt szó. Nyilvánvaló, közvéleménykutatások szerint a választók jelentős része nem szimpatizál Súlyog Tamással, csak ugye azt kell látni, hogyha Súlyog Tamás ilyen politikai okból leváltható, akkor bárki, aki a helyére kerül, bármikor ugyanígy leváltható lesz, tehát amely támadás Súlyog Tamást személyét célozza, az valójában az intézményt fogja eltalálni, és a köztársasági elnöki intézmény gyakorlatilag megszűnik az lenni, ami 36 évig volt, mert attól kezdve a köztársasági elnök folyamatosan a politikai többség, hogy mondjam, ízlésének, éppen aktuális hangulatának lesz kitéve, tehát nem mer majd az őt megválasztó politikai többséggel szemben állást foglalni, mert bármikor attól tarthat, hogy 2/3 újra megváltoztatják a szabályokat, és őt ugyanúgy leváltják, ahogyan az elődjét leváltották.
Hak Péter jogtudóst, az ELTE professzor emeritusát hallották. Politikai testület vagy kvázi bíróság? 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt. A testületek a gyermekvédelmet, a kegyelmi botrányt, a privatizációt, a végrehajtási területet és a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vennék górcső alá, szigorúbb szabályokkal, új szankciókkal. A javaslat szerint 100 000 forintra büntethetik azt, aki nem megy el a bizottság meghívására, vagy nem szolgáltat adatot. Ha megismétlődik az eset, a büntetés már 1 000 000 forintra nő. A harmadik alkalommal pedig a bizottság elnöke elrendelheti a rendőrségi elővezetést is egy újabb 1 000 000-os büntetés mellett. A Társaság a Szabadságjogok és Szervezet szakmai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság egy politikai testület, politikusok ülnek benne, ezért nem kellene ugyanarra a polcra tenni, mint az igazságszolgáltatást, amire Magyar Péter úgy reagált, hogy nagyon sok ilyen testület működik, sokkal erősebb jogosítványokkal a fejlett nyugati demokráciákban, a jogállamokban, vagy éppen az Egyesült Államokban. Stúdiónk vendége Balsa István ügyvéd. Hát kezdjük akkor azzal, hogy mit jelent egy ilyen bizottság most ebben a pillanatban, és mihez van joga. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A parlamenti vizsgálóbizottságok azok a törvényhozó hatalomnak a kontrollfunkcióját testesítik meg, és a jelentőségük abban áll, hogy olyan kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó komplex ügyeket tárjanak fel, amit egyébként rendes közigazgatási vagy bírósági eljárások az eltérő logikájuk miatt, meg az eltérő fókuszáltságuk miatt nem tudnak a politikai és a társadalmi összefüggéseikben megvizsgálni.
Hú, ez egy nagyon jó bonyolult szöveg, nem biztos, hogy mindenki tudja ezt így követni 3-4-8 környékén. Ugye itt valójában akkor arról van szó, hogy itt nem konkrét, nem tudom, büntető ügyeket tárgyalnak ezekben a bizottságokban, hanem olyan típusú jelenségeket, amelyeknek számtalan aspektusa lehet, lehet egyébként jogi vonatkozása is, de lehet ezzel párhuzamosan politikai összefüggésrendszere, egyéb bármilyen más társadalmi összefüggésrendszere.
Leegyszerűsítve úgy lehetne ezt összefoglalni, hogy politikai felelősség megállapítására alkalmas egy vizsgálóbizottság létrehozása és működtetése, de jogi felelősség megállapítására nem alkalmas, ezt a hatályos országgyűlésről szóló törvény egyértelműen kimondja, azzal, hogy nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni egyedi jogi felelősség megállapítására, és olyan ügyben sem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni, amely ügyben egyébként valamilyen bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban, vagy egyértelműen más állami szerv hatáskörébe tartozik.
Kik ülnek a parlamenti vizsgálóbizottságban?
A parlamenti vizsgálóbizottságban országgyűlési képviselők ülnek, ezek paritásos bizottságok, tehát egyenlő jogokat és kötelezettségeket kell kapnia a kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek.
Ugyanannyian vannak akkor? Ugyanannyi ellenzéki, ugyanannyi kormánypárti? Itt nem jelenik meg a többség elve?
Annak jelentősége van, hogy mindig ellenzéki képviselőnek kell vezetnie a vizsgálóbizottságot. A benyújtott törvényjavaslat ezen is finomít.
Na most akkor nézzük, hogy mi az, ami változna ezekben a vizsgálóbizottságokban. Felmerült az, illetve hát ez konkrét javaslatként is megjelenik már, hogy szankció érné azt, aki nem működik együtt a bizottsággal. De mit jelent ez az együttműködés, és miért újszerű ez?
Az együttműködési kötelezettség az jelen formájában nem jelent törvényben kimondott megjelenési, vagy olyan megjelenési kötelezettséget, amelyet szankcionálni lehetne. Egyrészt ezen változtatna a benyújtott törvényjavaslat, másrészt pedig azon, hogy a büntető eljárásban használt igazmondási kötelezettséget is bevezeti és szankcionálja az ezzel kapcsolatos anomáliákat. Ami aggály megfogalmazható viszont a törvényjavaslattal összefüggésben az az, hogy olyan erős szankciókat rendel ezeknek a kötelezettségeknek a megsértéséhez, ami már egyértelműen bírósági, igazságszolgáltatási hatásköröket érint. Többek között, ha valaki nem jelenik meg a vizsgálóbizottság előtt, akkor büntető eljárási eszközökkel lehet elrendelni végső soron az elővezetését, és erről nem bíróság vagy hatóság, hanem egy politikai aktor, a vizsgálóbizottság elnöke fog dönteni. A másik pedig, hogy büntetőjogilag úgymond kriminalizálja a törvényjavaslat azt, hogyha valaki az úgymond együttműködési kötelezettségét megsérti a vizsgálóbizottsággal, viszont definiálhatatlan, hogy mit kell együttműködési kötelezettségen érteni. Nyilván itt visszautal a javaslat a törvényben megfogalmazott együttműködésre, ugyanakkor ez is némileg partalanná teszi azt, hogy konkrétan mivel is van fenyegetve az, aki nem jelenik meg a vizsgálóbizottság előtt, vagy ha meg is jelenik, nem az az ott ülő politikusok elvárásai szerint tesz nyilatkozatot.
Ugye itt azokat a területeket vizsgálnák ezek a vizsgálóbizottságok, amelyek az elmúlt évek botrányait jelentik, tehát itt a gyermekvédelem, a kegyelmi ügy, a Magyar Nemzeti Bank működése, a végrehajtási terület, a privatizáció, de a korábbi éveknek a vizsgálóbizottságai, eszembe jutott például az olajügy, vagy a nyírfőügy, meg ezek, mennyire működtek eredményesen az elmúlt 30 évben? Tehát ezek hatalmas területek, amik itt most felmerültek.
Ezt még egyszer le kell szögezni, hogy a vizsgálóbizottság az politikai testület. Ennél fogva minden politikai vitának, vagy a politika működésének a negatívumait természeténél fogva magán hordozza. Tehát nem lehet számon kérni egy vizsgálóbizottságon azt, hogy nem úgy működik, mint egy bíróság, és ebből az is következik, hogy azt sem lehet elvárni, hogy bírósági funkciókkal ruházzák fel a vizsgálóbizottságot. Az kétségtelen, hogy az elmúlt években ezek a nagy kiemelt figyelmet kapott vizsgálóbizottságok nem úgy működtek, ahogy a közvélemény azt elvárta volna, részben azért, mert az abban résztvevők azok obstruálták a működését, illetve partalanná vált a működése, működtetése. Elhúzódtak az eljárások, és az elfogadott jelentések pedig pedig lényegében kiüresedtek. Ugyanakkor álláspontom szerint az nem megoldás, hogyha lényegében megfélemlítő eszközökkel kívánja a vizsgálóbizottság elejét venni az ilyen típusú működés felszámolásának, mert ez aránytévesztés, illetve szereptévesztés. Ahogy az elején is beszéltünk róla, nem lehet vizsgálóbizottságot létrehozni olyan ügyekben, amelyekben már folyamatban vannak büntető eljárások például, ahol egyedi jogi felelősség megállapítása zajlik. Tudomásom szerint a sajtóhírekben megjelentek alapján a Magyar Nemzeti Bank kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. A gyermekvédelmi ügyel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Végrehajtási ügyekkel kapcsolatban van folyamatban büntető eljárás. Kérdés, hogy ezt az összeférhetetlenségi szabályt hogyan lehet betartani majd egy ilyen vizsgálóbizottság működése során?
Hát elképzelhető, hogy úgy, hogy azt mondják, hogy itt nem a konkrét ügyekre koncentrálnak, hanem úgy általában magát a rendszert tekintik át, hogy vajon mi annak az oka, hogy ilyen ügyek előfordulhatnak. Ez már lehetőséget adhat mondjuk egy ilyen bizottságnak a felállítására.
Természetesen adott a lehetőség. A kérdés az, hogy ha például valaki arra hivatkozik, hogy az felmerülő kérdést azt egy bírósági eljárásban vizsgálják, és ezért nem működik együtt, akkor a törvényjavaslatba beépített büntetőtörvénykönyv módosításon keresztül akár a bizottság elnöke őt feljelentheti, tehát azzal lesz fenyegetve, hogy választania kell, hogy vagy együttműködik a bizottsággal, amely esetleg túlterjeszkedik a saját hatáskörén, vagy szembenézhet azzal, hogy ezt a kérdést akkor az ő vonatkozásában egy feljelentés után kell tisztázni.
Ugye ön azt mondta, hogy aggályos abból a szempontból, és ezt mások és más szakértők is, akik önnel értenek egyet, megerősítették, hogy aggályos ezeknek a vizsgálóbizottságoknak a hatáskörének a megváltoztatása, vagy a szankcionálási lehetőségének a megváltoztatása, mert büntető jogiasítja, bírósághoz hasonlóvá teszi ezeket a bizottságokat. Erre az a válasz, hogy hát ezt törvénymódosítással meg lehet oldani. Fel lehet ezt oldani törvénymódosítással?
Fel lehet oldani, de mindenekelőtt a szükségességen és az arányosságon van a hangsúly. Az nem kétséges, hogy a vizsgálóbizottságok szakszerűségének, időszerűségének a megváltoztatása érdekében van erre szükség, de nem ilyen módon, és nem ilyen aránytalan módon.
Basa István ügyvédet hallották. Gyermekek tegnap és ma, Hegerűs Zoltán jegyzete.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
A gergelyjárás az egész Kárpát-medencében elterjedt népszokás volt. A gyakorlat szerint iskolás gyermekek csapatokba verődve házról házra jártak a településen, verbuválták az iskolába a gyerekeket. A Gergely nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban, első Nagyszent Gergely pápa tiszteletére, aki az iskolák védőszentje. Ünnepnapja március 12-én volt. Ekkor vette kezdetét az iskolai tanév. Fennmaradt énekünk is erről a szokásról, amely így kezdődik. Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján, régi szokás szerint, menjünk Isten szerint, iskolába. A tradíció része volt, hogy a gyerekek adományt gyűjtöttek maguknak és tanítóiknak. A diákok életének szükségszerű velejárója volt, hogy kéregetéssel teremtsék meg tanulásuk anyagi alapjait. Az akkori gyermekek élete mai szemmel nézve igencsak kemény volt. Szigorú vizsgákon kellett helytállni az iskolában, de ha nem volt iskola, a földeken kellett izzadságos munkát végezni. Szerencsére ma már teljesen más a helyzet. Iskolába menni egy gyereknek ma már nem csak lehetőség, hanem 16 éves korig kötelesség is. A világ nagyot változott, de van, ami nem alakult át. A lényeg ma is ugyanaz. A gyerekek lelki biztonsága nem puha téma, hanem a jövő gazdasági, társadalmi és közösségi állóképességének alapja. A stabil kötődés, a szeretetteljes keretek és a kiszámítható felnőtt jelenlét olyan készségeket épít, amelyekből a holnap felelős társadalma épül. Ha ma sok a szorongó, kimerült, kapcsolódni nehezen tudó gyerek, holnap bizonytalanabb, szétesőbb közösségeink lesznek. Ha ma meghallgatott, biztonságban lévő gyerekek nőnek fel, holnap erősebb, együttműködőbb társadalmat kapunk. Gyereknap van. Ma minden a gyerekekről szól. De érdemes elgondolkodni, hogy mi szülők mit adhatunk, mit adunk a gyerekeinknek. A mai nap válasza egyszerű. A lehető legtöbb mindent, amit a gyermek szeretne. Vattacukor és ugrálóvár, fagyi és lekváros palacsinta. És persze ezek fontosak, mert a mai nap az ő kívánságaikról szól, de az élményen és az édességeken túl is vannak dolgok, amit anyagi ráfordítás nélkül is ajándékozhatunk. Holnap újra dolgos hétköznapok jönnek, és a gyerekeinknek ugyanúgy szüksége lesz arra, amit ma még nem tudnak szavakba önteni. Az odafigyelésre, a meghallgatásra, a rájuk szánt időre, a példamutatásra. Az ugrálóvárat leeresztik, a palacsinta elfogy, de az együtt töltött idő, a meghallgatott mondat, a jó példa emléke megmarad. És még valami. Egyetlen ünnepünk sem értelmezhető a közösség nélkül. Úgy is mondhatnánk, hogy a közösség az ünnep motorja. A középkori szokás, a gergelyjárás is attól volt erős, hogy mindenki szereplője volt. Aki énekelt, aki kalapozott, aki ajtót nyitott és aki adományozott. Gyermek és felnőtt egyaránt. A gyereknapon sincs ez másként. Ezt a napot is a közösség teszi emlékezetessé. Ha mi, felnőttek is oda tesszük a szívünket és a két kezünket, a gyereknap nem csak egy letudandó, vattacukros, ugrálóváros program lesz, hanem egy közös élménnyé válik.
Hegedű Zoltán jegyzetét hallották.
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 31-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek a bemondó Beslén Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ősszel az utolsó negyed évben kezdődhet meg az uniós pénzek kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodásának nevezte az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött egyességet. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írta a közösségi oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosszatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A robbanás megrongálta a 6-os blokk turbina csarnokát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg, hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Az akciókat bírálók szerint kérdéses, hogy a nemzetközi vizeken végrehajtott támadások megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhe is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én tartott vérasztást a békéért. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. Így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége három éjszakára szól. A legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák, sűrített menetrenden jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút, a Vasúttörténeti Parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Ma van a dohányzásmentes világnap. Az 1987-ben indított kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire és a megelőzhető betegségekre. Az idei kampány középpontjában a fiatalok védelme áll, mivel a dohányipar őket próbálja megszólítani, például az ízesített termékekkel és a látványos csomagolásokkal. Az egyik legismertebb hazai program a Leteszem a cigit internetes oldal, amely részletes útmutatókkal segíti azokat, akik leszeretnének szokni a dohányzásról. Egy lányt ápolnak még kórházban a tegnapi pécsi baleset sérültjei közül. A Pécsi Sportiskola aerobik versenyzőit, edzőit és néhány szülőt szállító busz eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. Meghalt Trásár László újságíró. A 90-es években kezdett újságban publikálni, majd a Magyar Rádió szegedi stúdiójának munkatársaként dolgozott. A Katolikus Rádióban az utóbbi években heti két alkalommal sugározták tudósításait. Trásár László 86 éves volt.
Végül az időjárásról. Kezdetben mindenütt napos, fátyol felhős idő várható, majd déltől a Dunántúl nyugati felén, több felé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható.
Vasárnapi újság.
4-9 után az összetartozásunk tüze, idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én, de előbb nemzeti sportkrónika Fejér Balázzsal.
Ez a nemzeti sportkrónika.
Címét megvédve a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját. Arne Slot távozik a Liverpooltól, a BVSC lett az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság bronzérmese. Köszöntöm hallgatóinkat!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a Puskás Arénában rendezett döntőben az 1-1-es rendes játékidő és a hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra győzött az Arsenal ellen. A találkozón az angol együttes szerzett vezetést a 6. percben Kai Havertz révén, amit a 65. percben Ousmane Dembélé 11-esből egyenlített ki. A BL történetében a Real Madrid mellett a párizsi csapat a második, amely meg tudta védeni a címét. A francia csapat kapitánya Marquinhos az edzőt Luis Enriquet is méltatta.
Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
Maradva még a budapesti finálénál, a Paris Saint-Germain Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntőről Vukovics Lászlót, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, korábbi háromszoros válogatott játékost, a Ferencváros és az Újpest egykori csatárát Nyágúj Gergely kérdezte.
Nagyon reménykedhetett az Arsenal, mert az ő szempontjukból persze megszerzi egy csapat a vezetést, az mindig jó, de a Párizs szerezte volna meg, az borzasztó lett volna az Arsenalnak, mert kontrát játszhat a Párizs ott a teljes félpályán, akkor kivégezték volna véleményem szerint az Arsenalt. Jól alakult a mérkőzés, a Párizs a labdabirtoklásban nagy fölényben volt, de nem tudott döntő nyomást, helyzeteket nem tudott kidolgozni az első fél időben. Az Arsenal remekül tolódott, jól védekezett, lövő helyzetig sem engedte jutni a párizsiakat. A második fél időben ez megváltozott, ott nagyobb nyomást helyezett a Párizs az Arsenalra, és ennek meg is lett az eredménye, egy kényszerítő passz után Kvaraszélia remekül lépett be Moszkvára elé, aki érdekes, hogy már volt egy sárgalapja, mert húzta az időt, itt meg kellett volna kapja a második sárgalapját, vizsgálta a VAR, hogy 11-es vagy nem, teljesen jogosan megadták a büntetőt, viszont második sárgalapot nem kapott, így az Arsenal maradt teljes létszámban a pályán, a büntetőt pedig Dembélé értékesítette. Ha az Arsenal nyerte volna a 11-est, akkor is azt mondanám, hogy megérdemelte, mert mind a két csapat rengeteget tett, igaz, ez a 75-25% ebben nem lehet vitatkozni, de ez meddő fölény volt, tehát helyzetekben ez nem mutatkozott meg.
Hogyha most visszatekintünk az egész sorozatra, a Paris Saint-Germain volt a címvédő. Tényleg most a párizsiak a legjobb csapat Európában, és tényleg ez a két legjobb csapat, akik a BL döntőt játszották? Ez nyilván mindig szubjektív, de mégis ez a két legjobb csapat most Európában?
Maximálisan egyetértek a kérdés második felé, vagy szubjektív. Véleményem szerint a Bayern München, én őt vártam a Paris Saint-Germain mérkőzésen, óriási csata volt, de hogy 5-2-re elhúzott az első meccs, még följött 5-4-re a Bayern, de attól függetlenül nem a vissza vágó ment el a Bayernnek, hanem az, hogy 5-5 kapott, mert egy Bayern nem kaphat 5-5, 4-et rúgsz és kikapsz mégis. Én azt gondolom, hogy a Bayern München lett volna a másik csapat a Paris Saint-Germain mellett, a Barcelona is nagyon megérdemelte volna, de tudjuk, hogy a hanevű játékos nincs a fociban, nem játszik, tehát az, aki a pályán eléri az eredményt, és az Arsenal 22 év után megnyerte a Premier League-et, ami egy óriási dolog. Hétfőn több mint 1 millió embert várnak Londonban a kupa átadásra, ugye arra készültek, hogy két kupát emelhessenek föl. Ma még szomorúak lesznek, de hétfőn már az, hogy átveszik a Premier League első helyére álló trófeát, azért az óriási dolog, hogy 22 év után megnyerték. Nagyon rossz elveszteni egy BL döntőt, de azért ebben vigasztalódhatnak.
A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallották. Közös megegyezéssel azonnali hatállyal távozik a Szoboszlai Dominikot Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatának vezetőedzői posztjáról Arne Slot. A holland szakember 2024 májusában váltotta Jürgen Kloppot az angol együttes kispadján, és az első idényben bajnoki címet szerzett a csapattal. A folytatás viszont már nem sikerült ilyen jól, a Liverpool ugyanis csak az 5. helyen végzett a Premier League legutóbbi idényében. A negyed döntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, és ezúttal egyetlen trófeát sem tudott nyerni. A távozó vezetőedző utódjaként Andoni Iraola neve merült fel, aki legutóbb a Bournemouthnál dolgozott.
Nemzeti Sport Krónika.
A férfi vízilabda UB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén a BVSC 15-11-re múlta fölül a vendég Szolnokot, 3-0-ra megnyerve ezzel az egyik fél harmadik győzelmeig tartó párharcot és a bronzérmet is egyben. Tátrai Dávid és Benedek Mór 3-3 góllal vette ki részét az uglóiak sikeréből. Benedek Mór Vasvári Lilinek nyilatkozott.
Az első kettő meccs is már elég kemény volt, főleg Szolnokon. Lehet, hogy nagyon kicsit úgy jöttünk ide az elejét tekintve, hogy ez már könnyebben meg lesz. Voltak kiállítva centereik, akik nem játszhattak. Azt hittük, hogy egy kicsit könnyebb lesz, de az első fél idő végén rájöttünk, hogy nem, és ugyanúgy tisztelőbe kellett azért játszanunk, hogy ezt a meccset is megnyerjük.
Amikor az edzőtöket kérdeztem az egész szezon során nyújtott teljesítményről, játékról, azt mondta, hogy az egyik szemes sír, a másik nevet. Játékosként hogyan élted meg ezt a szezon, mennyire sikerült a szezon elején kitűzött célokat teljesíteni?
Szerintem nagyon sok jó meccset játszottunk ebben a szezonban, és nagyon sok szép pillanat volt. Valamilyen szinten azt vártuk, meg sokan azt várták, hogy döntőt fogunk játszani, mert nagyon jó kis csapatunk van. Sajnos ez nem jött össze, viszont én úgy érzem, hogy MRF-vel jöttünk ide a bronzmeccsre, és mutattuk meg, hogy igenis jó csapat vagyunk, de most sajnos a döntő nem sikerült.
Gondolom most egy kis regeneráció következik, de a nyári szünet után mi lesz a fókusz, milyen célokkal vágtok majd neki a következő idénynek?
Dolgozni fogunk egész nyáron, valaki a válogatottnál, valaki a klubnál, de mindenki azon lesz, hogy jövő évben is jó eredményeket érjünk. El, és mindenképpen döntőbe szeretnénk jövőre jutni.
Hogyan ünneplitek most a bronzérmet?
Először is lemegyünk ide a bistróba, eszünk egy nagyot, aztán meglátjuk.
A BVSC játékosa Benedek Mór után a Szolnok férfi vízilabda csapatából a két gólig jutó Cseh Maximot is megszólaltatta Vasvári Lili.
Érződött, hogy három napja egy kaotikus és nagyon hosszú, fárasztó meccset játszottunk, ahol sajnos kikaptunk hazai pályán, de úgy próbáltunk megjelenni, hogy attól függetlenül 2-0 a párharc, mindent beleteszünk. Érződött mindkét csapaton a fáradtság, és sajnos a harmadik negyedben tudott váltani a BVSC, amit mi nem tudtunk kontrollálni, de úgy gondolom, hogy méltóan zártuk le ezt a szezont.
A párharc során többször megnehezítettétek a BVSC dolgát. Mi kellett volna még akkor, hogy egy kicsit tovább tartson ez a lendület szerinted?
Szerepe volt abban az egésznek, hogy rövidebb lett a padunk, voltak eltétársaink, a kapusaink nem voltak 100%-osak, de ennek ellenére erre nem húzhatjuk rá az egészet. Én is és a csapattársaim is, amit tudtunk, beletettünk, de pontosságban kicsit jobb volt a BVSC. Belőtték a helyzeteiket, míg mi hátul nem úgy tudtunk blokkolni, hogy ők, és ennek meg lett az eredménye.
A következő idényre milyen célokkal vág majd neki a csapat, beszéltetek-e már ilyesmiről?
Most még szerintem a legtöbb játékosnak a pihenésen van a hangsúly, de a top 4-es szereplés az minimum elvárás lehet náluk.
Zombori Gábor 4 perc 17,14 század másodperces időeredménnyel győzött 400 méteres vegyes úszásban a Mare Nostrum versenysorozat harmadik záróállomásán Barcelonában. Ugyanezen a viadalon Abraham Minna 50 méter háton 28,49 század másodperccel a harmadik helyen ért célba. Az Imre Bencével felálló Kiel a Sipos Adriánt, Palasics Kristófot és Bartusz Lászlót is foglalkoztató Melsungennel vívja a férfi kézilabda Európa Liga fináléját. A hamburgi négyes döntő elődöntőjében a Kiel 29-28-ra legyőzte a francia Montpellier együttesét, a Melsungen pedig a szintén német Flensburgnál bizonyult jobbnak 37-30-ra. Olasz Gergő Imre Bencét kérdezte, aki kiemelte kapusuk Andreas Wolf nagyszerű teljesítményét is.
Az a célunk, hogy megnyerjük ezt a négyes döntőt, hisz ezzel van esélye a csapatnak a Bajnokok Ligájára. Itt mind a négy csapat arra hajt most.
A fél időben 3 góllal vezetettek, aztán a második játék részben volt, hogy a Montpellier 2 góllal is elhúzott. Sikerült aztán visszajönnötök, és a végén egy egészen szenzációs dupla védés Wolftól. Mit értél ott át akkor éppen a kispadon?
Nagyon jó védett az ND, nagyon kellett nekünk, mert támadásban elfogytunk még az elején úgy, ahogy, de már az első fél idő végén is azért pontatlanabbak voltunk, és egész meccsen mindig a nehezebb pillanatokban hozzá tudott tenni. És ennek köszönhetően is megnyertük, mert ebben a meccsben ő vette ki a legjobban a részét, nem is tudom, elvédése volt, szerintem bőven 10 fölött. Fantasztikus volt ez a világ egy legjobb kapusa.
A Kiel jobb szélsője, Imre Bence mellett a Melzongen kapusa, Palasics Kristóf is összegzett Olasz Gergőnek.
Mi bárkire szerettünk haladöntőt játszani. Nem is tudom, hogy a klub voltam már valaha döntőbe európai sorozatban. Biztos, hogy ez történelmi napként megy le a mi csapatunk meg a mi klubunk számára. A Melzungen sokszor volt már nagyon közel nagy sikerhez. Most azt gondolom, hogy efelé az első lépést megtettük, és mindenképpen bele szeretnénk adni minden, hiszen ki tudja, mikor van még egyszer ilyen lehetőség, hogy egy európai sorozatban játszhatunk döntőt. Örülök én is nyilván azért. Lesz egy magyar különlegesség ennek a találkozónak, mindegy ellen csak döntőt szerettünk volna játszani. Nem jobb ennyivel a Flensburg, mint amennyivel a ligába kétszer kikaptunk. Szerintem ez mindenkit extra motivált, nyilván ehhez állt a tavalyi elődöntő, ami ellenük nem sikerült. Minden összeadódva azt gondolom, hogy olyan teljesítményt tudott kihozni a csapatból, amit láthattunk.
Kovács Zsófia megnyerte a felemás korlát döntőjét a szlovéniai Koperben zajló Torna Challenge világkupán. A háromszoros Európa-bajnok magyar sportoló a selejtezőből a negyedik legjobb pontszámmal jutott be a fináléba, amin a döntőben továbbjavított és a mezőny élén végzett. Kovács Zsófia számára különösen értékes ez a siker, hiszen hosszú rehabilitációját követően most kezd visszatérni a nemzetközi viadalokra. Bejutott a döntőbe a magyar együttes kéziszer csapat a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Az Urbán Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Greg Fruzsina Orsolya, Horváth Boglárka alkotta válogatott, 5 labdával került a fináléba, miután a selejtezőben a 6. legjobb pontszámmal zárt. Kropko Márta a 10. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának szardéniai versenyén Algéróban. A férfiak mezőnyében az 5 magyar közül Léman Csongor szerepelt a legjobban, ő a 12. lett. Svájc és Finnország játssza a jégkorong elit világbajnokság döntőjét, mivel az elődöntőben a VB házigazdája, Svájc 6-0-ra kijutotta Norvégiát, míg Finnország 4-2-re verte Kanadát. A bronzéremért ma 15 óra 30 perctől Norvégia Kanadával csap össze, a Svájc-Finnország finálé pedig 20 óra 20 perckor kezdődik. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
Az összetartozásunk tüze, idén is fellobbannak az emlékezés lángjai június 4-én, a trianoni békediktátum évfordulóján. A nemzeti összetartozást jelképező, erősítő program 6 évvel ezelőtt indult. Akkor 5 kontinens 73 országának 2551 településén 6137 tüzet gyűjtöttek az emlékezők, és a szervezők abban bíznak, hogy így lesz ez idén is. Szilágyi Ákos újságírót, az 56 lángja alapítvány alapítóját, Kobolák Attila kérdezte.
Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja hazánkban. 1920-ban ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot a versailles-i Nagy Trianon kastélyban 16 óra 32-kor. Milyen programokon keresztül fog megnyilvánulni az összetartozás?
Két dologgal készülünk. A összetartozásunk tüze nemzetközi felhívással fogunk válaszolni egy általunk fejlesztett piros-fehér-zöld tűzzászlóval, amelyet már a Hősök terén láthattak két alkalommal. 20 óra 26 perckor idén, tavaly 20-25-kor, 20-ra 26 perckor fog elindulni ez a rendezvény. Ugye ezt a Hősök terén rendeztük ez idáig, csak idén sajnos ez a fotball esemény, ami ott a hétvégén vár ránk, ez keresztbe húzta számításainkat, mert a Hősök terén 7-éig még valószínűleg egy raktár lesz mindenféle lelátó darabokkal, meg konténerekkel. Úgyhogy a parlament előtt fogjuk ezt megtartani, ami azért egy megfelelő helyszín erre. Az esemény úgy néz ki, hogy 20 óra 25-kor kezdetét veszi egy színpadi műsor, neves művészek, közéleti személyiségek, többek között Gaudi Nagy Tamás, Zétényi Zsolt elmondják a gondolataikat. Trianonnal és az összetartozásunk napjával kapcsolatban és ezzel a tűzzel kapcsolatban, majd meggyújtjuk ezt a piros-fehér-zöld tűzzászlót, és amikor ez nagyon gyönyörűen elkezd lobogni, akkor piros-fehér és zöld fáklyákkal az előre kirajzolt, térre előre kirajzolt nagy Magyarország térképet körbe rakjuk, és ezzel fog záródni ez az esemény a parlament előtt. Lesz drónfelvétel, sok minden izgalmas dolog lesz. Emlékezünk és gondolunk magyar testvéreinkre, hogy akik határon túl rekedtek, és hát most éppen volt ez az atrocitás Erdélyben, hogy betörtek egy templomba, és úgy akarják kilakoltatni az ott lakó játékokat. Ez a probléma, ez a 106 éves trauma, ez még mindig friss és élő, és azért gondoltuk, hogy ezt ne felejtsük el. Nem lehet a múltat, főleg a befejezetlen múltat csak úgy sutba dobni, és ezért állunk ki ezért minden évben.
Említette a tűzrakást, ha jól tudom, bárki a világ bármely pontján rakhat tüzet, és azt elküldheti önöknek.
Kárpátaljáról a Covid idején indította el egy úriember, és azóta már óriási sikerrel, számtalan sok-sok országban, sok ezer ember részvételével zajlik ez, és beküldhetik a fényképeket, videókat, és ezt meg lehet nézni egy világtérképen.
Az idei alkalomra kitalált egy applikációt. Hogy hívják ezt, hogy néz ki?
Ez az applikáció az Összharang nevet birtokolja. Ugyanak a történeti háttér, ezt én fejlesztettem. Egyelőre csak Androidon lehet letölteni, de hamarosan meg lesz iOS-en is. Ez nem tud más, az applikáció, mint egy évben egyszer 16 óra 32-kor június 4-én megszólaltatja a telefon által a harangzúgást. Ez mindig annyi másodpercig zúg ez a harang, ahány évre vagyunk ettől a gyalázatos trianoni szerződéstől. Ezzel is emlékezünk azokra az elszakított terület lévő magyarokra, és hát a kisországban, maradék országon belüli magyarokra is, akik ugye elszenvedték ezt a gyalázatot. És a tervem az volt, ugye a trianoni békediktátum után 45-ig, ez egy általános szokás volt, hogy 16 óra 32-ig, június 4-én minden harang megszólalt a Kárpát-medencében, aztán jött a 45, jött a kommunista időszak, és ez teljesen elfeledtette, sútba dobta ezt a hagyományt. Fidesz kormány megalkotta az összetartozásunk napját. Ennek kapcsán egy felkéréssel fordult Magyarország keresztény egyházak vezetői felé, hogy ezt a hagyományt elevenítsék fel. Ez nem talált pozitív válaszra, úgyhogy itt maradtunk harangozás nélkül. Én úgy gondoltam, hogy ha nincsenek szervezetek mögöttünk, akkor a szó legszorosabb értelmében vegyük a saját kezünkbe ezt a harangozást. És azt szeretném, hogyha minél több magyar csatlakozna ehhez, és minél több magyar adná tovább ennek a hírét, mert az a cél, hogy a 15 millió magyarhoz eljusson ez a harangozási lehetőség, és akinek a telefonjában megszólal a harang, az tudhatja, hogy Sydneyben ugyanúgy megszólal hajnali 2-kor, vagy New Yorkban 10 óra 32-kor, vagy Los Angelesben 7 óra 32-kor. Igazán együtt tud dobbanni a magyarság szíve arra 106 másodpercre, amíg ez egy évben egyszer megjelenik. Egyébként az applikáció úgy néz ki, hogy van egy visszaszámláló, ami napokat, perceket, órákat számolja addig, ameddig egy újabb évforduló nem jön el, és ameddig nem lesz megoldás ennek, de ahogy a világtörténelmet nézem, ennek az applikációnak még sokáig lesz létjogosultság. Adja Isten, hogy egyszer le kelljen törölnem, mert nincs már rá szükség, de félek, hogy én ezt nem élem meg. De még olyan elképzeléseim is vannak egyébként, hogy milyen kultúrmisszióra lehet ezt használni. Most képzeljük el, hogy összeáll 4-5-20 év körül fiatalember, mennek egy bevásárlóközpontba, és egyszer csak megszólal a harang a telefonjukon, és akkor egymásra néznek, mosolyognak, vagy buslakodnak, fölemelik a kezükkel a telefont, és 106 másodpercig ott állnak, és közösen harangoznak. És arra óvatlanul oda mennek az emberek, megkérdezik, hogy mi történt, mi a baj velük, és akkor el lehet mondani, hogy mi a baj. Hogy 106 évvel ezelőtt mi történt, és legalább egy évben egyszer egy kicsit fel lehet mutatni ezt a tükröt, hogy nem csak a bevásárlás van, hanem vannak itt egyéb értékek, amik egy évben legalább 106 másodperc erejéig emlékezzünk. Hát, ha ez a közös emlékezet, ez a közös gondolkodás, ez valami eredményt szül. Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy az Összharang applikációt az töltse le és alkalmazza, ahogy tudja. Ez a misszió az, hogyha sokan teszik, sok helyen az országnak, akkor nagyon sok ember pozitív és abszolút direkt hatással lehetne.
Hiszen különösen fontos az összetartozás, mivel a trianoni békediktátum miatt az ország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent, és 3 millió 300 ezer ember rekedt az akkoriban újnak számító trianoni határokon túl. Mit nyerhet a nemzet, ha összetartó, ha közösen gondolkodunk? Hiszen ennek az applikációnak, a kezdeményezéseiknek ez is az üzenete.
Mindenképpen pozitív dolog, hogyha egy nemzet kapcsolatot tart önmagával, fogalmazunk így. Tehát nem szabad elhagyni azokat a magyarokat, akik kemény életet élnek. Hát látjuk, hogy Felvidéken mi történik. Most ne is beszéljünk Kárpátaljáról, mert ez már tényleg elviselhetetlen. De Erdélyben is 106 éve folyamatos vegzálásnak vannak kitéve. Délvidéken is az, hogy mi gondolunk rájuk, mint csonka magyarországiak, és ők is harangoznak velünk együtt, ez egy olyan összetartás érzést ad, ami olyan, mint egy baráti kézfogás. Tehát az ember elmegy egy idegen házi buliba, egy idegen rendezvényre, akkor ha csak sétál kezében a pohárral, nem történik semmi, de oda megy, mindenkivel kezet fog, akkor ebből egy közösség tud alakulni. És azt szeretném, hogy ez a magyar nemzetnek hívott közösség, ez valóban maradjon közösség, és érezzük legalább egyszer egy évben, hogy számíthatunk egymásra, mert értünk, harangoznak ott, tehát közösen. szerintem. Ez az összetartozás napja is nyilván erről szól, hogy ezt a trianoni fájdalmat és ezt a kegyetlen napot egy kicsit enyhítsük, és ebből valami pozitív értelemmel tudjunk kijönni, és az is az összharang a neve ennek az applikációnak, mert összefogja ezt a teljes magyar nemzetet, és ezt a gondolatiságot próbálja eljuttatni az emberekhez.
És hogyan szólal meg az a harang?
Hát a harang úgy szólal meg, hogy itt az applikáción van egy tesztharang, 10 másodperces tesztharang, és most meg is szólaltatjuk.
Az összetartozásunk tüze idén június 4-én 20 óra 26 perckor lobban majd fel szerte a világban, és aki szeretné, hogy a saját lángja is megjelenjen a program interaktív térképén, az regisztráljon a gyújtsukmegma.hu oldalon, tehát még egyszer gyújtsukmeg.ma oldalon. Szilágyi Ákos újságírót, az 56 lángja alapítvány alapítóját, Kobolák Attila kérdezte.
Köncsebb hullik alkonyat égből, vörössé vált az ég alja a sok magyar vértől. Jeltelenül tömeg sírban fekszenek a hősök, szétszakított magyar hazát siratnak az ősök. Mint a gyermek kit anyjától fosztottak meg végleg, ki úgy érzi mindörökre, elveszett a lényeg. Csonka ország téged ölel, Kárpátoknak karja, turul madár fenn az égen, búson fakad darra. Megtépáztak téged, érted nyújtják erős kezük Erdélyben a bércek. Érted lejti nyári táncát szellőben a búza, minden magyart bárhol éljen szíve visszahúzza. Kicsin hazánk, bármi történt, soha fel nem adtad, hogy elvegyék magyarságod, azt te sosem hagytad. Megmaradtál mindig nekünk, él még a reményünk, lesz még boldog és gondtalan, büszke magyar népünk.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. május 31-i adását hallották. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Jára Judittal. Újhelyi Zoltánt hallották, viszont hallásra.
Műsor ajánlott.
Egy léggömb, egy kívánság. Az ismeretlen Elizabeth Lufia végül a meccsekben landolt. Születésnapjára csak annyit kért, szűnjön meg a háború. Emlékszünk-e, ki mit kért születésnapjára? Babát vagy építőjátékot, rollert? Vajon milyen az, amikor békét kérünk? Kívánságok történeteit kötjük csokorba, nem csak gyereknapra.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Írhatta, taníthatta és védhette is az alkotmányt. Ezt a hármasságot tartja élete legnagyobb ajándékának. Egy téti paraszt családból indult, a magyar rendszerváltozás meghatározó alkotmányjogásza lett. Mégis ma is megtiszteltetésnek tartja, ha becenevén Kukónak hívják, akár a háta mögött is. Vendégem a Széchenyi díjjal, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett jogtudós, volt alkotmánybíró, dr. Kukorelli István. Várja önöket a beszélgető